21 óra 30 perctől a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Ez a tábla kukorica, de sárga, talán bizony esőbe volt kapába. Eső se volt, mégis megnyőtt magasra, most vagyok a szeretőmmel haragba. Sárga dinnye nem egyez a göröggel, az én szívem nem egyez a tieddel, mert a tied csalfasággal van tele, megcsalná az enyémet, ha lehetne. Olyan igaz szíve van a legénynek, hogy nem volna kár megenni a fenének. Olyan igaz szíve van a lejánnak, mint erdőben a szagosi bolyának. Sárga kukorica szár, másodjára kapálatlan maradtál. Szőke legény, barna lány, szombat este csókolatlan maradtál. Oldalt gombos a cipőm, suszter legény, az én kedves szeretőm. Mert ha suszter nem volna, a lábamon gombos cipő se volna. Sárga pikét a szoknyám, ugye babám, hely de szépen illik rám. Hónap is ezt veszem rám, ugye babám, jaj de szépen illik rám. Vékony deszt a kerítés, de jól esik mellette az ölelés. Ölelj babám kedvedre, soha-soha nem hányom a szemedre. Háj de ölelj babám kedvedre, mert soha-soha nem hányom a szemedre.
A Jász világtalálkozó helyszínéről, Jász boldog házáról szólt a vidám dal, és hát bizonyít egymás keblére borulnak az emberek, a jászok, akik érkeznek a 18 jász település küldöttsége, illetve még a kirajzott települések küldöttségei találkoznak. Ezekben a pillanatokban indul a 30. Jász világtalálkozó díszes felvonulása, amely Jász boldog háza utcáin halad, és majd hamarosan ide a strandfürdő területére is megérkezik, és hát őket is hívogatta Kovács Zoltáné, Lajos Kriszta népdalénekes, népdalkörvezető. Hát ön egy igazi jászasszony, mert a viseletében is jász, és a szívében is jász. Ha tehette volna, ott lenne a menetben, én biztos vagyok benne.
Ez tökéletesen így van, a szívem szakad meg, de nagy öröm volt, hogy újra énekkel köszönthettem. A jász az, aki annak vallja magát, és én ezt teljes mértékben vallom, bár nem itt születtem, én délalföldi lány vagyok, de aki 2 kiló sót megevett a jászrákba, ő már jásznak számít, itt van a kedves családom, úgyhogy már több mint 20 éve itt élek, már igazi jásznak vallom magam.
Ez egy nagy-nagy ünnep a jászok életében, a jász világ találkozó, és most már az országjáró is 3.-4. alkalommal tér vissza, tehát már mi is ismerősökre lelünk itt a világ találkozó helyszínen, hát még ugye a jász települések képviselői. Itt azért olyan családtagok, olyan barátságok is születnek és kapcsolódnak egymáshoz, akik lehet, hogy csak ilyenkor találkoznak, de ilyenkor nagy örömmel.
A jászság 18 településből áll, illetve ezt bővítik a kirajzott települések, akik jász kötődésűek. Óriási öröm találkozni. Minden egyes településnél van ismerősünk, és ez annyira jó érzés, hogy minden településről, városból, faluból köszönhetjük egymást. Azt hiszem, ez egy igazi közösségi összefogás, amire a mai világban oldhatatlan szükség van.
És hát bizony a jász világ találkozó, hogy ezekben a pillanatokban indul, talán a messzeségből már a fúvó zenekar hanghullámait is elhozza ide nekünk a szél, de hát önök már egy héttel ezelőtt találkoztak, mert a jászok azért sportos emberek is, a nagy meleg ellenére is, ugye múlt hét szombaton rekkenő hőség volt, 3. fokú hőségriasztás, önök biciklivel gyalog érkeztek ide, mert volt egy küldetésük.
Ez így van, mindig megelőzi a világtalálkozót az előző szombaton egy települési zászlóvivő kerékpártúra, ehhez most futócsapat is csatlakozott, és a hőség ellenére igazán helytáltunk, és összetartott minket a találkozás öröme.
Milyen jó, hogy nem csak jász viseletben, hanem kerékpárra ülve is lehet Krisztával találkozni. Ez is híres és jellegzetes az ön életében.
Imádok tekerni. Van egy nagyon fontos túránk, 240 kilométert tekerünk egy nap, majd július végén Újreg nevű településre, amely Árokszállásnak egy kirajzott dunántúli települése, és olyan szeretettel várnak ott bennünket, amit nem tudok szavakba önteni, amikor betekerünk 7-8 óra között, és a messze település lakói azt mondják, hogy megjöttek a jászok, hát arra nincs szó, nem lehet elmondani, nem marad szemszárazon. Úgyhogy imádunk tekerni, és igen, a jász az egy sportos, lóra, biciklire, futóra termett nemzet.
Hát biztos vagyok benne, meg hát dalos a lelke is. Hát az előzőekben ugye sárga kukoricaszárról, meg dinnyéről volt szó, itt a határban virít a napraforgó. Akkor most várja a menetet, Kriszta, vagy elébük siet, hogy csatlakozzon?
Elébük fogok sietni, mert a kedves Rozmarin népdalköröseim már vonulnak, és mondtam, hogy ha végzek, akkor szaladok hozzájuk.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy akkor útba ejtette ismét az országjáró műsorát. Kovács Zoltán és Lajos Kriszta énekelt nekünk a 30. Jász világtalálkozó helyszínén. Jász boldog házán!
Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbit.
A vándorbotunkat ez alkalommal se felejtettük otthon, az országjáró vándorbot ott van, ahol mi is, Domokos Istváni a szó.
Jász boldog házán vagyunk, és itt az Alkotmány utca mellett már gyülekeznek a felvonulók, hamarosan kezdődik itt Jász boldog házán a jászok nagy felvonulása, szépen pompásan díszben, sőt fúvó zenekar kíséretében vonulnak majd végig, és érkeznek meg ide a rendezvény helyszínére. Amíg ez megtörténik, a folytatásban Pap Izabellával beszélgetek, a jászság díjas helytörténésszel, kezdjük sokkolom, egyébként tudni kell önről, hogy a jász Nagykun Szolnok vármegyei levéltár nyugalmazott munkatársa volt egykoron, de a helytörténet, a hely múltja az nagyon is érdekli önt, és hát szívügye. Na de ha ránézünk a térképre, akkor Jász boldog házát hol találjuk?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A jászság egyik legfiatalabb és számunkra a legszebb településéről. Jászboldogháza Jászberény pusztája volt, ezért hosszával legközelebb, mintegy 15 kilométer távolságra. Jászorsó-Szentgyörgy, Tápjógyörgye még a szomszédos települések veszik körül.
Rendezett kis településről van szó, legalábbis itt járva az utcákat, kelve beszélgetve emberekkel azt tapasztaltuk, hogy itt gondos emberek élnek, akik szeretik a környezetüket, meg jókedvűek, és hát tartják is egymással a kapcsolatot.
Igen, ez így van, ezt örököltük az őseinktől, akik 80 évvel ezelőtt nagyon nagy összefogásolták az önálló községet, Jászberénytől önállóvá váltak, és ez bizony nagy összefogást, nagy munkát igényelt, és ez valahogy átöröklődött a későbbi nemzedékekre is. Mindig jellemző volt az összefogás, ma is ezt láthatjuk, de nem csak ma, nem csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokban is. Ez segíti a nagyon sok civil szervezet, szinte minden területen nagyon aktív civil szervezetek dolgoznak. Kiemelném a faluszépítőket, akik a mostani alkalomra különösen nagy munkát végeztek, és látványosat, reméljük, hogy tetszeni fog az ide látogatóknak.
És Izabella levéltárosként itt éli az életét, és olyanféle formában teszi ezt, hogy egy helyi lapot is ugye egy szerkeszt vezet, és azt mondják, hogy nagyon érdekes dolgokat szokott abba írni.
Nagyon szeretjük a Boldogházi Hírek címet viselő folyóiratot. Már több mint 20 éve megjelenik folyamatosan, és ebben nem csupán híreket közlünk, hanem szeretnénk közelebb hozni családiasan a boldogházi emberek történetét, az itt történt eseményeket. Én két állandó rovatot igyekszem vezetni. Az egyik a múltidéző, ami a nevéből adódik, hogy Boldogháza múltjának apró részleteit is igyekszem földeríteni. A másik szívemhez közel álló az alkotás öröme, ami során kiderül, hogy mennyi értékes ember, mennyi kreativitás van itt az emberekben. És de ezen kívül nagyon sok színű. Például bemutatjuk azokat a családokat, akik nem olyan régen, egy-két éve költöztek Boldogházára, az a cím, hogy Boldogházán itthon, hogy miért választották ezt a szép települést, és hogy érzik itt.
És mire jött rá Izabella, ha csak egy mondatban? Miért akarnak mások nagyvárosokból, messzevárosokból ide Jász Boldogházára költözni?
Egy 4 éve ide költözött házaspár úgy fogalmazta meg, hogy nagyon elegedett Budapestről, az ottani körülményekből. Itt egy, a falu legszélén egy nagyon szép, csendes ház van, kis tó az udvaron, nyugalmat és olyan körülményeket találtak, ami vonzóvá tette számunkra, és nem csak, hogy ide költöztek, de aktívan be is kapcsolódtak a település életébe.
És nézem, Izabella a kezét, szorongat egy könyvet, Törvényen kívül ez a címe, miről szól ez a könyv?
Számomra egy kedves könyv, a 1951-ben 39 budapesti családot telepítettek erre a kis településre, Boldogházára. És az ő történetüket szerettük volna bemutatni a befogadók és a kitelepítettek részéről egyaránt. Visszaemlékezések, megható élettörténetek idéződnek fel a könyvben, és az látható, hogy egy szomorú időszakról szól, de mégsem a szomorúság könyve, hanem nagy szeretettel emlékeznek a befogadó boldogháziakra, akikkel baráti keresztülői kapcsolatok is kialakultak az évek során.
És mindeközben a Jászok világtalálkozója élmenete már megérkezett a mazsorettekkel, és itt vannak a fúvósok, és azt nézem, hogy mindenki ünneplőben van. Nagy nap ez az önök számára.
Nagyon vártuk már. 20 évet gyakorlatilag, akkor volt az első világtalálkozó, és nem mondom, hogy azóta készülünk, de most nagy öröm, hogy pont a községünk születésnapján 80 éve lett önálló boldogháza, és egybeesik a 30. világtalálkozóval.
És itt a fiatalok is viseletben vonulnak el előttünk, sőt, mindenki viseletben van, és nagyon büszkén viselik a múltat ilyenféle formában, öltözetükben. Egyébként itt a hétköznapokban mindebből mi az, ami megfigyelhető?
A Jászokra eleve a büszkeség, az öntudat, az nagyon jellemző régi idők óta. A mindennapokban talán a jelképek tiszteletében, mint a lehelkült, a viselet, a világtalálkozó, ami most is részesei lehetünk, meg az összefogás, hogy egymás segítve a közös munkával próbáljuk szebbé tenni a települést.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen, közben a menet szépen halad itt mellettünk. Én meg tovább adom a szót Cifra Szilviának.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A 30. Jász világtalálkozó helyszínéről jelentkezünk, és itt megy el gyakorlatilag előttünk a Jász települések felvonulása, díszfelvonulása, Jászágó táblát látok épp az előbb, aztán Jász alsó Szent György érkezik, Jász Berény is, ha minden igaz, bár egy kicsit elfújta a szél a zászlót, szóval érkeznek a Jász települések erre a szép találkozóra, a világtalálkozóra. De az előbb a történelemről volt szó, egy kicsit visszakanyarodunk most az időben. Dávid Áron, a Jász Múzeum régésze áll itt mellettem, mert hogy az a fajta büszkeség, az a fajta identitás, ami a Jászokban ott van, azért az múltra tekint vissza. Itt már nagyon-nagyon régen a történelmi időkben komoly települések voltak, amelyekről ma már az előkerült leletek, a földmélyéről előkerült leletek mesélnek. Mi az, ami a legjelentősebb régészeti érték, emlék itt?
Üdvözlöm a hallgatókat! Hát tulajdonképpen nem csak Jász Boldogháza, de az egész Jászság, az összes Jász település határa már a kőkortól bizonyítottan itt lakik, illetve nem magán a kontinusan a lakosság, hanem a különböző népek, kultúrák tömkelege. Ami említésre méltó, Jászboldogháza határából került elő, Hild Viktor jóvoltából a múzeumban jelenleg is megtalálható egy római feliratos kő. Sajnos eléggé kopott a felirata, de még így is ki lehet olvasni egy nevet, hogy Januarius, illetve a különböző más alhangzók feloldásával, hiszen ez egy római mintára készítették ezeket. Kiderül, hogy tulajdonképpen ez egy olyan kő, ami tulajdonképpen párhuzamba állítható több Dunántúli, illetve a római birodalom belüli ez a típusú kövekkel. Az, ami még jelentős itt Boldogháza határából előkerült, egy több száz síros avarkori temető, aminek is egyik nagyon fontos emléktárgya is innen került elő az egyik sírból, egy ezüstveretes szabja tulajdonképpen, de hogyha végigmennénk itt a jászboldogházi határba, szerintem nagyon-nagyon sok lelőhelyet találhatnánk még mai napig meg, amiben nekünk nagy segítségünkre van a múzeumbarát fémkeresős csapatunk, az úgynevezett jászkakasok, akik mint nevükből is ítélhetően kikapirgálják nekünk a régészeti leleteket, a helyét megtalálják, és tulajdonképpen nagyba segítik a feltérképezést a sétajásságnak.
Lehet még olyan lelet kincs, amit még a föld gyomra lejt? Tehát, hogy gondolkodnak azon a régészek, hogy merre kellene még keresni, vagy ez olyan, mint amikor az ember gyöngyöt fűz, talál egy gyöngyszemet, és akkor mellette próbálja a következőt felfűzni, megtalálni.
Szerintem mind a kettő helytálló. Egyrészt a gyöngy hasonlat az nagyon, nagyon pontosan visszaadja ezt.
Mehetek régésznek lassan.
Igen, igen.
A homokot is bírom, és a meleget is.
Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon telített, nem csak a jászság, egész Kárpát-medence régészeti lelőhelyekkel, bármikor előbukkanhat egy újabb úgynevezett kincs, de bármikor, vagy terv szerint meg tudunk menni olyan helyekre, ahol biztosan tudjuk, hogy ott van egy temető, vagy egy középkori település, vagy templomrom, és akkor azt célirányosan fel tudjuk tárni, de van valóban olyan, hogy találunk egy gyöngyszemet, és akkor kicsit körbenézünk, ott van megint egy gyöngyszem, és a végén összeáll majd a nyaklánc.
Gyönyörű volt egyébként, ahogy itt nyakláncszerűen a díszes viseletbe öltözött jásztelepülések felvonultak. Az ön édesapja és édesanyja is ide köszönt nekünk. Önök tőzsgyökeres jászok, és gyönyörű viseletben érkeztek a szülei, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon büszke lehet rájuk is, meg hát persze ők is önre.
Hát köszönöm szépen egyrészt a dicsérő szavakat, másrészt valóban tőzsgyökeres jásznak mondhatom magamat. Több ízedlegeni felmenőim a jászságba születtek, és ez több mint három generáció, az azt jelenti, hogy én mondhatom magamról, hogy jász vagyok.
Nagyon szépen köszönjük Dávid Áron régésznek, hogy egy kicsit a múltról is mesélt, és hát engedjük, mert hát gyülekezik a nagy színpad előtt a Jászok Világtalálkozójának résztvevői csapata, és hát várják önt a szülei. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Köszönöm.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban akkor a jász múlt, a jász értékek mind a mai napig. Damokos Istváné a szó.
A 30. jász világtalálkozón vagyunk, itt Jász Boldogházán, a neve is már szép, hogy Jász Boldogháza. Ez egy olyan hely, ahol az emberek egyébként kiderült itt a beszélgetéseink közepette, hogy szeretik egymást, jobban vannak egymással, beszélgetnek egymással, és nem csak ünnepnapokon, hanem hétköznapokon is. De egyébként ez gondolom a jászokra is igaz, itt a folytatásban vendég. Dr. Dobos László, Jász Egyesület elnöke, szép jó napot kívánok. Mindig úgy kezdjük ezt a beszélgetést, hogy ez ünnep, mert ugye ez ünnep.
Köszöntöm szeretettel hallgatóinkat. Igen, hazajönnek a jászok itthonról és a nagyvilágból. Természetesen a főterheket a házigazda hordozza, immáron másodszor a világtalálkozók sorában, és 36-szor, de ezt azt hiszem már elhangzott a műsorban. Öröm ide hazajönni nekem. Boldogháza azért kedves hely, mert azt látom bizonyítva, hogy egy olyan település, amit mérnöki vonalzóval és pontossággal alakítottak és alapítottak, mégis képes olyan történelmi múltat magáinak tekinteni és tartani, amelyet évszázadokkal bíró jásztelepülések is ritkán. Tehát a boldogháziak ugyanúgy megbecsülik a jásztörténelmet, és nekük ugyanannyira sajátjuk, mint azoknak a sokszázados jásztelepüléseknek, amelyeket még annak idején királyok levelek alapítottak. Boldogháza kiszakadt Jászberényből, Jászberény pusztája volt. Ez az önállóság, ez a 80 éves önállóság teljesen kifejlesztette bennük azt a jász öntudatot, ami nélkül manapság nem lehet jászokról beszélni.
És a jászoknál ez a nagy összetartozás, ez honnan eredeztethető?
A gyökere ennek a redemció, az önmegváltás. Tehát az a pillanat, amikor az elvett, elrabolt szabadságunkat a saját erőnkből váltottuk vissza. Nekünk ez a legfontosabb történelmi tettünk. Ezzel írtuk be magunkat a magyar történelem nagykönyvébe, ráadásul nem is egyedül, mert a Kun testvéreinkkel együtt, tehát a jászkun kapcsolat ennek az önmegváltkozásnak, ennek az egyedülálló közjogi eseménynek a következménye.
De ez miből merítkezett annak idején, meg honnan vették, fogalmaznak így a bátorságot, hogy ezt megmerjék lépni az itteniek?
az eladatottság egy olyan alávetettséget jelentett a jászok és kunok számára, ami egyszerűen egy tarthatatlan állapot volt. Tehát ennek minden módon, minden erővel véget kellett vetni. És 43 évig tartott ez a harc 1702-től 1745-ig, hogy sikerüljön az ősi szabadságot visszaszerezni. Ebben aztán mindenféle szövetségest és mindenféle hasznos és sikeres eszközt bevetettek. Rengeteg kölcsönt fölvettek. Belenyúltak a saját zsebükbe. Olyan áldozatokat hoztak, amelyek szinte elképzelhetetlenek. De rájöttek arra, hogy a szabadság mekkora úr, micsoda hatalmas erő, és ezért mindent megtettek ennek a visszaszerzéséért.
És ennek az ereje megvan máj napig, tetten érhető. Nagyon sokan vannak itt jászok együtt, összegyűltek a világ találkozón.
Hosszú ideig ugye az volt a kérdés, ki a jász? Az, aki részt vett a redemcióban. Ma, ha fölteszük a kérdést, ki a jász? Az, aki tudja, hogy ennek mi a történelmi jelentősége. Tehát ma már nem tartunk sem genetikai, sem ilyen redemciós oklevél vizsgálatot, de azok, akik ismerik ennek a történelmi folyamatnak a lényegét, akik tudják, hogy mit tett hozzá a jászság és népe a magyar történelemhez, azok megértik, hogy miért fontos nekünk ennyire a jászöntudat, ennek a minden évben való kimondása, megvallása, ebben a közösségben való közzététele. Hallottuk ezt érsekatyától is, aki szintén arról beszélt, hogy Jászboldogháza van a nevében is hordozza a boldogságot, azt, ami ilyenkor minden jászt eltölt, ha itthon van a szülőföldjén.
És azt nézem, hogy korosztályok közül a legfiatalabbak is itt vannak, nem csak az idősek, az idősebb generáció éli meg ezt a múltat, meg tartja fontosnak.
Apraja nagyja összegyűlik ilyenkor. Ez mindannyiunké. És ez olyan, mint amikor ugye a vasárnapi ebédlő asztalnál a papa, a nagypapa meséli a donkanyar emlékeket, hogy ugye már hallottuk százszor, de így növünk bele. Mi is így adjuk át, hogy évről évre föllapozzuk a jászok történelemkönyvét, évről évre fölidézzük ezeket az eseményeket, évről évre elmondjuk, hogy miért fontos jásznak lenni, mit adtak a magyar szabadsághoz és a magyar öntudathoz a jászok, és ennek a kimondása ennél szebb alkalom nincs, mint maga a jászvilág találkozó.
És azt lehet nagyjából tudni, hogy hányan lehetünk itt, folyamatosan vonulnak el mellettünk, én azt látom, hogy több százan, de mennyi lehet ez?
Ezek a rendezvények 3-4 ezer fősek szoktak lenni. Hogy most itt Boldogházán mennyin vannak, nem tudom, és hát még ugye messze nem kezdődött a program, még van 11 óráig egy kis idő, akkor van meghirdetve a programnak, a fő eseménynek, a központi ünnepségnek a kezdése. Én azt hiszem, most is meg lesz ez a létszám. Hál' Istennek nem 40 fok van, hanem csak 30, gyönyörűen süt a nap, mozog a szellő, és hát itthon vagyunk a jászföldön, aminek meg különleges aurája, légköre van. Ez mindannyiunkat hazahív, akik jászok azért, akik meg vendégek azért.
És a nagyvilágból?
Onnan is természetesen. Ezért van az elszármazottakat tömörítő jászok egyesülete, hogy összehívjuk, megszólítsuk mindazokat, akiknek a jászgyökerek máig fontosak.
Nagyon szépen köszönjük dr. Dobos Lászlónak, a jászok egyesületének elnökének, hogy itt volt és beszélt a hallgatóknak a múltjukról, meg mindarról, hogy lelkiségében mit jelent a jászság.
Köszönjük
a
helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzik: a jászok és a kunok történetének kiemelkedő eseménye az 1745-ös redemció, azaz önmegváltás. Ezt mely uralkodó engedélyezte? Tehát az uralkodó nevét írják meg nekünk SMS-ben. 0639666 az SMS számunk, és az első helyes megfejtő vendéglátóink ajándékát kapja majd. Fél 11 van, 7 mérföldes csizmában a hétalmás mesekörrel már is mesés felfedező útra indulunk Jászboldogháza hangulatos utcáin, majd jásság a gyerekek szemében. Hogyan látják a fiatalok az idén 150 éves jásznagykun szólnak értékeit, majd a pásztorok és az állattartók védőszentje Szent Vendel tisztelete, akinek különleges módon 3 szobra is állít Jászboldogházán. Már is ezzel folytatjuk, Jászboldogházáról jelentkezik ma az Országjáró magazin, tartsanak velünk 4-6-ig. Előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején a lakosságnak. Ruszincendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, csaknem 47 ezer zacskós vizet, illetve több mint 1 millió liter ivóvizet juttatva el a rászorulóknak. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészt gyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Budapesthez hasonlóan több nagyvárosban is korlátozzák a közterületi hirdetések számát. Szeged és Békéscsaba városvezetői is arról számoltak be, hogy a közeljövőben módosítják a település képvédelméről szóló rendeletet, ami szabályozza a plakáthelyek számát. Lebontják a kelenföldi erőmű 2005 óta használaton kívüli 146 méter magas kéményét. A munkálatok a terület helyreállításával együtt augusztus végéig tartanak. Az 1979-ben épült létesítmény elbontásával az erőmű 70-es évekbeli elavult ipari technológiájának utolsó darabja is eltűnik. Hatalmas tűz ütött ki hajnalban egy stuttgarti nagybani piacon. A rendőrség információi szerint sérültekről nem tudnak. A helyszínre több mint 200 tűzoltót és mentőegységeket vezényeltek. A hatóságok erős füstre figyelmeztették a környéken élőket. Itthon sok napsütés várható, kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet napközben 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között várható.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az országjáró ma a 30. Jász világtalálkozó helyszínéről, Jász Boldog házáról jelentkezik, és ezekben a pillanatokban még folyamatosan érkeznek a Jász települések ide az úgymond végállomásra, ahol az ünnepség helyszíne lesz, és én úgy látom, hogy itt a sor végén az úgymond kirajzott települések képviselői állnak, nagylók, Pilis Jászfalu, Portelek, ezeket a táblákat olvasom, Pusztamonostor, és még hosszan-hosszan ki az utcába az érkező csoportok még sorjáznak a Jász világ találkozó végállomására, de miközben folytatjuk az országjáró műsorát, Ragonca Anna érkezett meg hozzánk, akinek az életében a gyerekkorától számítva nem mondhatom, hogy ott van a Jász világ találkozó. Ön úgymond betelepült ide Jász Boldogházára, de most már otthon van, azt hiszem.
Jó napot kívánok, köszöntök szépen mindenkit. Igen, 4 éve lakom itt, pontosan Jász Boldogházán születésnapján költöztünk be, július 1-én, most már 4 éve, és azóta beépültünk ide a közösségbe, befogadtak minket, és aktívan részt veszünk a kulturális életben.
Márpedig annyira aktívan, hogy a mai nap folyamán is a hétalmás mesekör tagjai, illetve hát Anna ennek a mesekörnek a megálmodója, egy mesés kalandozásra, Jász Boldogháza felfedezésére hívja a kicsiket és nagyokat?
Hát valójában ez nem az, tehát az, hogy itt megvalósult, az az én ötletem volt, de egyébként a noszvai Tátrai Vandának, a meseút kidolgozójának a ötlete volt. Jász Boldogházán a jászokra vonatkozó történetek vannak, Szent Venderről, az Árvízről, akkor a Lehelkürtjéről, és jász mintákkal van díszítve ez a meseláda. Ez egy kalandos körtúra, úgy hívják, hogy hétalmás, az alma ügye a teljességet jelenti, az összetartozást jelenti, és a mesében az élet fáján nő, amit meg kell szerezni ahhoz, hogy bölcsességet kapjunk, boldogságot, termékenységet.
Nem csak a mai Jász világtalálkozó alkalmával mesél, hanem jön, ahogy mondta, a helyi apróságok életébe rendszeresen elhozza a mese szépségét, és vannak olyan alkalmak, amikor ezen kívül is találkoznak. Tehát, hogy nem csak a világtalálkozóhoz kapcsolódik Jász Boldogházának a mesés múltja.
Hát igazából olvasókört tartok, tehát nem gyerekeknek tartok, hanem felnőtteknek tartok olvasókört, és közösen olvasunk el minden hónapban egy könyvet, és nem az irodalmi részét nézzük, hanem azt, hogy bennünk mit indít el, milyen folyamatokat, érzeteket vált ki, hogyan kapcsolódik az élethelyzetünkhöz. A mesekörnél van egy minden nyitó kulcsocska, és evel a kulcssal lehet elindulni, mint egy vándor, mint egy hős, egy 7 állomáson keresztül, és ez az állomás mindig valamilyen kincset rejt, egy mesét, amely a hős tovább viszi, és talán talál benne valami olyasmit is, amit magával vihet.
A mai nap folyamán ez a mesés kalandozás mikor kezdődik?
13 órakor várom a tájház előtt azokat az érdeklődőket, felnőtteket, gyerekeket, hiszen a mese 0-tól 99 éves korig való az embereknek, és én úgy érzem, hogy a mai világban reneszánszát éli a mese.
Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan csatlakoznak majd ehhez a mesés felfedezéshez, de ez önnek is egyfajta felfedezés volt. Megismerte azt a települést, azt a falut, azt a közösséget, annak történelmét, ugye, amiből említett néhány momentumot, ahová megérkezett, ahol otthonra lehet.
Igen, csodálatos a jász nép, és most, hogy a kultúrsétát is vezetem, sokkal jobban utána néztem a jász kultúrának, és 11 tárlatot veszek, vagy hát kiállítást vezetek, és mindegyikben felfedeztem a jászoknak ezt a szabad, leleményes, büszke és független minőségét, amely egyébként egy nagyon kreatív alkotó módon nyilvánul meg.
Hát akkor kalandozzanak ma is a mese úton Ragonca Annával, aki a helyi olvasókör vezetője és a hétalmás mesekör megálmodója 13 órától, aki hallja adját, jöhetnek a gyerekek felfedezni Jászboldog háza múltját.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban még mindig gyerekek, illetve hogy ők hogyan látják szülőföldjüket. Domokos Istváné a szó.
És mindeközben, mielőtt még elkezdenénk a beszélgetést, nézem itt a vonuló tömeget a Jászvilág találkozón, táblákkal vonulnak. Pilis Jász faluit olvasom, Puszta Monostor, Tiszassüly, Új Szász és a Sort Jászboldog háza zárja. No, hát szóval mennek a nagy színpad felé a vonuló tömegek itt a Jászok Világ találkozóján, mindez a 30. alkalom. Eközben pedig mi arról beszélgetünk, hogy a fiatalok is megélik itt a világ találkozónak az örömeit, meg a jásságukat, mert hogy jásság gyermekszemmel kiállítást is szerveztek itt, ahol fiatalok különbözőféle alkotásokkal, munkákkal pályázhattak. Erről is beszélgetünk itt a folytatásban. Orci Andreával, tanítónővel kezik csókolom, a Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola tanárnője kezik csókolom, meg hát diákok is vannak, szóval ez a rajzkiállítás mondhatjuk, hogy jól sikerült?
Igen, nagyon jól sikerült. Közel 70 rajzpályázat érkezett a környező jássági településekről, úgyhogy sikeresnek mondhatjuk.
És milyen témában hirdették, hogy jásság gyermekszemmel, csak ennyi volt a kikötés, és mindenki a szabad fantáziája szerint alkothatott?
Nem, kétféle téma is volt megadva. A település, mindenki a saját településének a különleges építményeit, vagy pedig a jásság növény és állatvilágát lehetett megjeleníteni a rajzokon.
Akkor nézzük, fiatalok, Perlak Izabella, hanyadikos vagy?
Negyedik osztályos.
Negyedik osztályos, te is rajzoltál, mi volt ez a munka, mi az, amit alkottál, elküldtél, megmutattad a zsűrinek?
Hát én egy tanyát rajzoltam, mert ugye mi kis faluban élünk, és ikletet vettem a mi házunkról. És
ez a mi kis faluban, ez Jászboldogháza itt helyben?
Nem. Portelek.
Portelek, az még kisebb, mint ez a település?
Igen.
Hányan élnek ott?
Nem tudom.
Nem sokan minden esetre. Na és akkor egy kis tanya, meg mi az, ami még látható ezen a rajzon?
Hát sok házi állatot rajzoltam még hozzá.
Mert hogy nálatok ez otthon, ez így van.
Igen.
És ahogy nézem, a viseleted nagyon szép. Mit öltöttél magadra?
Hát egy gömöri viseletet.
És nagyon szép. Milyen volt ezt fölvenni reggel, magadra venni? Milyen érzés viseletben lenni?
Hát sokkal másabb, mint egy civil embernek.
Mert tudni kell ezt viselni, ezért viselet, ugye?
Igen.
Jobb kedélyű lesz az ember, és büszkébben vonulsz így?
Igen.
Na és egy másik fiatal hölgy, Olá Anna?
Hanga.
Hanga, bocsánat, és az alkotás mi volt, mert te is pályáztál, és nálad is egy nagyon szép rajz van, amiről beszélnek itt.
Hát egy tanya, amin van néhány háziállat, mellette egy szántóföld bálákkal és egy gémeskút.
És te hol élsz?
Tápiószelén.
Tápiószelén, az nincs olyan túl messze. Milyen település az ott, hogy milyen ott gyereknek lenni?
Hát jó.
És ilyenkor nyáron mit csináltak?
Hát az udvaron szoktunk inkább lenni, De hát...
Na és amikor ezt a rajzot ugye elkészítetted, mondták, hogy jársák gyermek szemmel, készítsünk valamit, akkor egyből beugrott az, hogy mi az, amit én rajzolok?
Igen. Hát igazából a tanyák jutnak úgy eszembe a jársákról.
Már csak azért is, hogy és tanítónőhöz visszafordulok, mert itt egy tanyavilág azért jellemző.
Igen, igen. Megbeszéltük a gyerekekkel, hogy mi az, amit, hogyha itt a faluba, vagy pedig a falunk kívül láthatnak, milyen állatokat, milyen természeti kincseket, illetve milyen nevezetességeink vannak például Jászboldogházán, vagy az ő településeiken, és akkor ezt vettük alapul, ez segítette őket abban, hogy egy kicsit közelebb érezzék magukat ehhez a jársági rendezvényhez.
És milyen alkotások érkeztek, ugye, mert a jársák különböző településeiről elküldték a fiatalok, a tanulók a munkáikat, ez számában mennyi?
Közel 70 rajz érkezett, és hát a leginkább ugye a kis településeken a templom az, ami kiemelkedő.
Az ugye minden rajzon ott volt, vagy majd nagyon sok rajzon.
Igen. És a másik fele meg inkább a természeti kincseket vette előtérbe. Főként színes rajzok érkeztek, festmények.
És vidámak ezek a képek, szóval a gyermekek, a tanulók lelkivilágát, ha ebből elemezni szeretnénk, meg megérteni, akkor mit lehetett leszűrni?
Azt, hogy igen, nagyon jól érzik magukat, szeretik a településüket, szeretnek itt élni ezen a vidéken.
Na és akkor a fődíj, ugyan így első, második, harmadik hely volt, vagy a részvétel volt csak a fontos? Itt mi volt a rendező elv?
Első, második, harmadik helyezett, és nagyon sok külön díjat is kiadunk. Vasárnap lesz majd délután 3 órakor a pályázatnak az értékelése, akkor kapják meg a díjakat a gyerekek.
És hol lehet majd megnézni, vagy hol lehet megnézni az alkotásokat?
A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola épületében.
Ez mondjuk még majd fölkerül a valamelyik közösségi oldalra is, ugye, és akkor bárki megnézheti a nagyvilágba.
Így van.
Nagyon szépen köszönjük szépen, hogy itt voltak.
És köszönjük a meg.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk Jászboldogháza múltjának egy kicsit felelevenítését, mert Szent Vendel neve több alkalommal is előkerült már. Hát nem véletlen, van egy Szent Vendel társulat is, ezen a településen Kispálné Baranyai Aranka érkezett meg hozzánk, egyébként lelkes helytörténeti gyűjtő. De miért olyan fontos Szent Vendel emlékének őrzése itt Jászboldogházán?
Jászboldogházát ugye a Szent Vendel falujának is nevezik, azért, mert az egész jászságban összesen 12 Szent Vendel szobor van, ebből 3 itt van Jászboldogházán. Őseink nagyon-nagyon fontosnak tartották azt, hogy tehát a tanyai világban őrizzék, védjék a termésüket, az állatokat, azoknak az egészségét, és ebben Szent Vendelt látták fő patrónusuknak. És egyértelmű, hogy a Szent Vendel imádat nagyon-nagyon fontos volt az ő életükben, ugyanúgy, mint a vallásosságuk. A különböző égtájak fele állították fel a Szent Vendel szobrokat, 1905-ben Jakabon az elsőt, 1935-ben és 35-ben a Csíkos Kutyinai, és ugyanúgy a Tápiói Szent Vendel szobrot. Ezekhez a Vendel szobrokhoz társulatok, önálló társulatok tartoztak, azoknak önálló vezetőségük volt, saját zászlójuk volt, és évente 2-szer tavasszal Szent György nap körül volt a kihajtási ünnepség, ősszel Szent Vendel nap körül pedig a behajtás. Ennek az volt a lényege, értelme, hogy ekkor Szent Misét tartottak, hálát adtak a Szent Vendelnek az egész évi jóságáért, illetve kérték a következő időszakra, hogy védjék, óvják meg, vagy óvja meg a termésüket és az állatok egészségét.
Szent Vendelnek a tisztelet az mind a mai napig nagyon erősen él a jászokban, illetve a jászboldogháziakban, mert például a jász világtalálkozó alkalmából én láttam az interneten képeket, ezeket a Szent Vendel szobrokat úgymond felújították, megtisztították. Én láttam olyan képeket, hogy idős hölgyek, urak sikálják úgymond a szobrokat. alatt, hogy szépek legyenek, hogyha jönnek a vendégek, sőt, felkerestek több jász településen vendelszobrot önök az elmúlt években.
Természetesen nagyon nagy gonddal féltve őrizték meg, őrizzük a mai napig is ezeket a vendelszobrokat, gondozzuk, ápoljuk. Most zarándoklatokat szervezünk, zarándokutakat. Az első volt 2022-ben. Ugyanis, bocsánat, ezek a régi Szentvendel társulatok feloszlottak, megszűntek, mert a tanyavilág megszűnt, az idős emberek elhaláloztak. Most 2021-ben újra alakítottuk a Szentvendel társulatot, én is az egyik vezetőségi tagja vagyok, és ugyanúgy élnek, éltetjük tovább a hagyományokat, ahol régen, ahogy régen az őseink, elődeink, és nyilvánvaló, hogy Ezt óriási nagy tiszteletben tartjuk, a Szentvendel imádatot. Nem csak a Szentvendel szobrokat, hanem a kereszteket is állítattak az őseink, a tanyán lakó, tanyán élő emberek, mégpedig, nagyon-nagyon öntevékenyen saját földjükre állítattak, saját költségüken, és ezeket a szobrokat, ezeket a területeket a mindenkori egyháznak ajándékozták. 8 kereszt van a Jászboldogháza határában, illetve egy van belterületen, ebből ugye egyetlen egy van magántulajdonban, családi tulajdonban, a többi pedig egyházi tulajdonban. Abból 2 keresztnek a teljes rombadőlése után én voltam a főszervezője, ostorkivágásig megszerveztük adományokból, kizárólag adományokból állítottuk föl ezeket a kereszteket. Ugyanígy megújult a Szentvendel szobor, a Jakabi Szentvendel szobor 2019-ben hatalmas összefogással, így ahogy említette, hogy tényleg a idősektől a fiatalokig mindenki síkált, füvet vágott, mindent, tehát nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a Szentvendel szobroknak a gondozását, ápolását. Most legutóbb felkerestük az összes jászsági települést, a 10 szobrot, és ugye tiszteletünket tettük, nyilvánvaló, megállapítottuk, hogy a Boldogházi 3 Szentvendel szobornak nincs szégyenkezni valója, mert nagyon szépek.
Hát biztos vagyok benne, hogy nagy a lelkesedés a Szentvendel társulatban. Kispálni Baranyi Arankát hallgatva, még hosszan lehetne a szentekről, illetve hát a kőkeresztekről mesélni, meg a közösség összefogásáról. Hát nagyon szépen köszönjük, vigyázzanak még a Szentvendel szobrokra a következő generáció tagjai. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban ugye az előzőekben Szentvendelről, az állattartók és a pásztorok szentjéről volt szó, hát a föld megmunkálása, a föld adta javak szeretete, az itt van a hétköznapokban. Domokos Istváni a szó.
Köszönjük szépen a szót, Péter Pál napja már elmúlt, ugye a régi mondás szerint Péter Pál napján kezdődött az aratás. Mivel melegebb az időjárás, ez elérébb jött egy pár héttel. Sőt, a folytatásban érkezett hozzánk Fózer Tibor, aki hát az arató versenyek, ugye állandó résztvevője itt a jászsági arató versenyen, ez most volt a múlt héten, és Tibor bátyám egészen jól szerepelt, azt kell mondani, hogy a legjobb minősítést kapta.
Igen, igen, első díjat nyert a csapatom, úgyhogy ennek nagyon örülök, de már nem az első, sokadik, mert részt szoktunk venni a hármas kerületi, a jászsága, nagykunsági és a kiskunsági arató versenyen is, és többször első díjat nyertünk, ugyanis engem nagyon megtanította jóapám kaszálni, és a kaszásnak a műve nagyon sokat jelent az aratásba.
És hát ez úgy kezdődik, gondolom, mert hát persze, hogy így kezdődik, hogy jól ki kell kalapálni reggel a kaszát. És utána megfenni.
Igen.
És indulhat a munka.
Így van, így van. Nagyon jó minőségű búzák szoktak lenni, főleg a jászságba, de a kunságba is. Az idén gyengébb minőségű lett a időjárás miatt, de azt látom, hogy az utánam következő generáció szeretne kaszálni, de nem tud. Tehát ennek is megvan a saját technikája, a búzakaszálásnak vagy a szénakaszálásnak nem ugyanaz a technikája.
Persze, hogy az ember szép rendet vágjon, azt ugye meg kell tanulni.
Igen, igen, és ennek ez a kaszálás az embernek minden porcikáját megmozgat. Tehát az egész testtel hozzá kell állni a kaszáláshoz.
Nem kell konditerembe járni, hogy fiatalosan fogalmazzak.
Igen, igen. A kaszálás az fitten tartja az embert.
Na és akkor mit látott, hogy kaszálás, a búzaszemek, az ember a kezébe vett, megmorzsolta, mondta, hogy kevesebb a termés, de milyen a minőség?
A minőséggel aránylag nincs túl nagy gond, mert a télen volt egy kis csapadék, hanem tavaszon, mikor a szárba szökkenése lett volna a búzának, akkor nem volt eső, és így a szalma termés is sokkal kevesebb, tehát ahol nincs elegendő szalma, ott kalász sincs, komoly fejlődött.
Ez a vidék, ugye itt ez a Jászság búzatermő vidéknek mondható?
Igen. Igen, a Jászság ez megtermett mindent, mert van neki homokosabb része, szurkos feketeföld, úgymondati kötött talajjal rendelkezik a Jászság, tehát vegyes talajjal rendelkezik, itt minden megterem, a cukorrépától kezdve a jó acélos búzáig.
És ugye Tibor bátyám 85 éves, csak azért mondom a hallgatóknak.
Helyes bíték. 87-nek a feliné tartok.
Akkor, hát Isten éltese még kétszer, mert ugye én le vagyok maradva.
Köszönöm szépen.
De hát én nem néztem még, bár bocsánat mondom, a 75-öt se ki.
Hát kaptam már többszörösen legidősebb kaszás díjat, de most az idén ilyen címen elmaradt még, de még ezután megyünk a Nagykunságba. 18-án lesz majd ott a hármas kerületi verseny. És még lehet, hogy ott nem feledkeznek meg róla.
És hát azért azt is mondjuk el, hogy birka pörkölt főzésben is nagyon otthon van.
Igen, a nagyapám mellett tanultam, utána az apám is, még az a bogrács is megvan, amit a nagyapámtól apám örökölt, utána rám maradt.
Tehát, hogy ez milyen bogrács?
Ez acélos vasbogrács. Nagyon tudni kell kezelni, mert a birkapörköltet abba főzték mindig. Vasbográcsba és szabad tűznél, száraz akácfával, ha csak mód van rá.
És itt mi a titok? Ugye sokféleképpen főznek birkapörköltet, tehát a karcagihoz képest az itteni az más?
Igen, a jászok borsot tesznek bele, a karcagiak nem, és a karcagiak pörzsölik a birka lábszárat, a fejét, beleteszik a bogrács fenekére, megpörzsölve, megtakarítva, és borsot nem tesznek a pörköltbe. De hát az hungarikum lett, a jászrági még nem.
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Hózer Tibor volt itt a vendégünk. Aratásról beszéltünk, kaszálásról, pörköltről. További jó egészséget kívánok.
Nagyon szépen köszönöm.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az Országjáró Jászboldog házáról jelentkezik ma, ugye itt aratásról volt szó, Szentvenderről, az állattartók szentjéről, hát bizony itt még a kiskertekben van mit tenni, és van még mit betakarítani. Jó Kovács Balázs érkezett meg hozzánk a legszebb konyhakertek versenyen. Önök többször győztek a kedves feleségével, hát mi minden terem meg az önök kertjében?
Hát sok minden, családi hagyomány nálunk, a kert ápolása, művelése, szeretete, minden, ami szükséges a konyhára, minden, ami szükséges a tartósításhoz, befőzéshez.
Ez jó lecsóhoz már érik a paprika meg a paradicsom? Már saját kiskertből lehetett jó lecsót főzni?
Hát idén nehezebb egy kicsit, de már sikerült azért egy kis lecsószeletet készíteni a feleségemnek.
És hát azt mondta, hogy el is tesznek, tehát gondolnak a hűvös napokra, ilyenkor a nyári kánikulában, ez egy kicsit furcsa, azt gondolná az ember, hogy sose lesz hideg, meg mindig van mit enni a kertből, akár kiszaladva egy finom hagymát kihúzni a földből, vagy akár gyümölcsöt csipegetni, de hát a téli napokra is félre kell tenni, akkor ez itt még hagyomány. Szerencsére itt ez még él az emberekben.
Igen, tudjuk, mit termesztünk, tudjuk, mit teszünk el, és költséghatékony és takarékos is egyben, hiszen van tartalékunk.
Most sokat kell locsolni, én azt hiszem, és hát azért a vízzel meg úgymond takarékoskodni is kell. Kút is van?
Van, igen, és csöpögtetőöntözéssel spóroljuk a vizet, takarékoskodunk, és így hatékony is.
Nagyon fontos, hogy kicsit ezt a szemléletet a fiataloknak is átadjuk. Ők már nem nagyon szeretnek a melegben, kint a kertben bogarászni, a növények között ott lenni, mert ott vannak a szúnyogok, csípnek a darazsak, nem tudom, szúrnak a bogarak, és hát itt közben izzadunk, pedig a saját magunk által termesztett zöldségnek, gyümölcsnek nincs párja.
Hát unokáim nagyon sokat mozognak a kertben, olykor segítenek is, ha éppen van olyan kedvük, de minden esetre látják ezt a szemléletet, látják ezeket a módszereket, érdeklődők is. Így úgy gondolom, hogy tovább tudjuk majd adni azt, amit a szüleimtől, illetve a nagyszüleimtől tanultam.
És mitől lett a legszebb konyhakert az önöké? Mit mondtak az ítészek? Mert ezt nem csak úgy osztogatják, itt komoly bírálat is van.
2022-ben csatlakozott a településünk a legszebb konyhakertek programhoz. Legnagyobb örömömre többen, olykor 16-on is beneveznek ebbe a vetélkedésbe, és az a jó benne, hogy kicsit inspiráljuk egymást, kicsit versenyzünk is, meg nagyon-nagyon sokat tanulunk egymástól.
És a végén együtt megfőzik azt, amit megtermeltek, és egy jó kvaterkázás közepette elfogyasztják.
Így van, pontosan, és szoktam hozzá pálinkát is főzni a gyümölcsösből, úgyhogy így teljes a kép.
Így teljes a kép. Hát nagyon szépen köszönöm Jó Kovács Balázsnak, hogy itt volt velünk a legszebb konyhakertek versenyén. Több alkalommal nyertek. Hát kívánjuk, hogy sokáig legyen még a kertben mit tenni, és az unokák is vigyék majd tovább. Köszönjük, hogy itt járt nálunk.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Tápió Györgyi ifjúsági fúvós zenekar muzsikál most az Országjáróban, és Tatai József a hangot megadta, elindította az együttest, és annyira jól összeszokott már a csapat, hogy gyakorlatilag önnélkül is tudnak muzsikálni. Ez egyfajta megnyugvás, hogy egy menet elején is, akár ahogy itt a Jászok világtalálkozóján felvezették őket, tudnak együtt zenélni. Mióta muzsikálnak önök együtt?
Az együttes a 70-es években alakult, én jó magam 2012 óta dirigálom.
És hát azt hiszem, hogy nem az első jász világtalálkozó, ahol muzsikálnak.
Így van, nem az első, találkoztunk már máskor is, akkor egy másik zenekar dirigáltam.
Ja, hát akkor ön az utazó, vándor, dirigens és a zenekar, aki változik ön előtt?
Így van, igen, rengeteg zenésszel van, hál' Istennek kapcsolatom.
Nagyon jó dolog azt látni, hogy a fúvós zene, a fúvós zenekarok, azok többnyire fiatalokból állnak. Valamiért a fúvós zene megragadja a fiatal lelkeket.
Az egy nagyon fontos dolog, hogy sok fiatal van, igen, viszont megtartó erő, tehát az 50-es, 60-as korosztály is ugyanúgy jelen van.
Ma itt muzsikálnak a Jász világ találkozón Jász Boldogházán, de gondolom azért van még fellépés akár a nyárban, ebben vagy abban a formációban.
Igen, szerencsére sok fellépésünk van. A múlt hétvégén a 32. nemzetközi soproni fúvózenekari találkozón vettünk részt, július 20-án pedig egy hetes erdélyi turnéra indulunk.
Akkor még kell gyakorolni, vagy már minden ott van az újban, a szájban és a lélekben leginkább?
Gyakorolni mindig kell, hogy minél jobb legyen.
Hát mindenképpen nagyon jól szólt itt a felvezető muzsika, a Jász világ találkozón önök indították tulajdonképpen a menetet, és hát most egy kicsit még az Országjáróban is muzsikálnak. Köszönjük szépen, hogy ide tudtak kanyarodni mi hozzánk. A Tápió Györgyei ifjúsági fúvós zenekar zenél most az Országjáróban. Az előbb a vezetőjükkel, Tatai Józseffel beszélgettünk, önöké még a teret.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A folytatásban pedig felfrissülés, felidülés a nyári hőségben. Már is a Jász Boldogházi strandmedencének hűsítő hullámaiban is megmerülünk. Majd jön a Nagybecsben tartott Jász Boldogházi eperfa története, amely a falu központjában áll. A település életének ismerője, hűséges tanúja az itt élőknek. Már is erről a legendás fáról is szólunk. És Jász Boldogháza érdekes emberei is érkeznek hozzánk. A 30. Jász világ találkozó helyszínéről szól ma az Országjáró magazin. Tartsanak velünk 4-6-ig, már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak, megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Az ukrán hadsereg támadást indította a Finnöbölben lévő Viszock kikötője, valamint a Pszkov régió ellen is. Ukrajna az utóbbi időben fokozta az orosz energetikai célpontok elleni dróntámadásokat, melyek következtében Oroszország egyes részein üzemanyag hiány alakult ki. Megkezdődött Ali Khamenei ajatollah Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjainak koporsója található. A beszédekben többen is kitértek az Egyesült Államok és Izrael felelősségére. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. A közel-keleti válság bizonytalanságai ellenére 2%-kal nőtt a nemzetközi turisták száma 2026 első negyedévében. Ezt állapította meg jelentésében az ENSZ turisztikai világszervezete. Ebben az időszakban mintegy 307 millióan utaztak külföldre. A legdinamikusabb bővülést Európa és Afrika régiója produkálta. Bár a konfliktus várhatóan lassítja az éves növekedés ütemét, a szakemberek a magas utazási költségek ellenére is pozitív nyári szezonra számítanak. Itthon társadalmi egyeztetés kezdődött az ügynök akták nyilvánosságra hozataláról. A törvénytervezet és a hozzá kapcsolódó dokumentumok a kormány honlapjáról érhetők el. A véleményeket jövő szombatig várják. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Újra növelik a paksi atomerőmű teljesítményét, miután lehűlt a Duna, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A teljesítményt a rendkívüli hőhullám miatt kellett csökkenteni az elmúlt héten. A tárcavezető a hét elején azt jelezte, hogy Magyarország energiaellátása biztonságos, a Duna vízhőmérsékletét pedig folyamatosan mérik, élővilága nincs veszélyben. Több mint 18 milliárd forint közpénzt kapott eddig Áder János volt köztársasági elnök alapítványa, miközben a 10 hazai nemzeti park ennek a pénznek a töredékéből működik évente, írta a közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a Kékbolygó alapítvány forrásaiból luxusvillát vettek és ismerősöket fizettek ki. A korábbi köztársasági elnök visszautasította a vádakat, és felszólította a kormányfőt, hogy legkésőbb hétfőig mutassa be a bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. Magyar Péter erre reagálva közölte, hogy Áder János egy 720 négyzetméteres állami pénzen felújított villában lakik, miközben két saját rózsadombi ingatlana is van. Jelentős segítséget nyújtott a katonaság az elmúlt napok hőségriadója idején. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter közösségi oldalán közölte, az ország 13 helyszínén 36 katonai járművel 72 katona vett részt az ivóvízellátás biztosításában, és csaknem 47 ezer zacskós vizet, illetve több mint 1 millió liter ivóvizet juttattak el a rászorulóknak, segítve ezzel a védekezést. Hőség elleni eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amely árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaz, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetet biztosítsanak a menhelyi állatoknak. Ami az időjárást illeti, sok napsütés várható ma kevés felhővel, csapadékra nem kell számítani. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödik. Délután 26 és 31, késő este 18 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap is hasonló idő lesz, de helyenként egy-egy zápor, zivatar előfordulhat.
Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
Van-e kettős mérce? Mit szól a Velencei Bizottság az alkotmány tervezett módosításához? Belefér-e a jogállamba a személyre szabott jogalkotás? De szó lesz arról is, hogy a futballvilágbajnokság, a wimbledoni tenisztorna, a Tour de France és a Forma 1-es futamok együtt mekkora pénzmennyiséget mozgatnak meg a világon idén-nyáron.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Ha van igazán sláger, akkor ez az!
Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
A 30. Jász világtalálkozó helyszínéről, Jász Boldogházáról jelentkezünk ma, és szerencsénk van, mert itt vagyunk a strand területén, az árnyos platánfák alatt. Hát sokan érkeznek, nem csak a Jász világtalálkozó alkalmából. Domokos Istváné a szó.
Jász Boldogháza büszke lehet, mert hogy egy kis településnek van egy strandja, nem is akár milyen, nagyon szép zöld környezetben. Itt van mellettem Kis Balázs Anna, aki vezeti a strandot és a kempinget, és azt nézem, hogy nagyon sok a vendég.
Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, rengeteg vendégünk van szerencsére, nem csak az esemény alkalmából, hanem egyébként is fürdő vendégként is nagyon sokan érkeznek, illetve rengeteg táboros csoportunk van, családi rendezvényekre is nagyon szívesen kiveszik a kisházainkat, mivel kempingként is üzemelünk.
Ez a strand annak idején hogyan lett? Mert nem jellemző, hogy egy ilyen kis lélekszámú településnek legyen egy saját önálló strandja.
1967-ben fúrt a hivatal, és nagy meglepetésre 567 méteren melegvizet találtak, és ennek örömére 1968-ban megnyitotta a strandfürdő a kapuit. Ez egészen 2006-ig működött, 2006-ban új jogszabályok jöttek létre, így sajnos 2010-ig a strandfürdő zárva tartott, 2008-ban egy pályázat keretében belül elkezdték felújítani, és így 2010-ben már megnyitotta. Faházaink 2015-ben kezdtek épülni, 9 darab 6 férőhelyes és 3 darab 3 férőhelyes kisházunk épült, amely gyermektáboroztatásra van elsősorban, de nagyon szívesen tényleg családok is és üzleti emberek is jönnek ide megszállni.
De úgy mi a jellemző, hogy a helyiek használják ezt a strandot nagy szeretettel, gondolom a gyerekek meg most nyári szünet van, külön élvezik. Sőt, hát még lehet úszni és tanulni.
Igen, rengeteg úszó tanfolyam van a strandon. Elsősorban helyieknek is indítanak, de nagyon szívesen Szolnokról is például kijárnak ide úszó tanfolyamokat tartani, illetve a Boldogházi strandfürdő nagyon nagy kedvezménnyel van a boldogháziaknak, mert minden hétfőn teljesen ingyenesen fürödhetnek, egész héten, viszont 50%-os kedvezménnyel.
És azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy láttassuk, hogy milyen is ez a Jász Boldogházi strand. Tele van zölddel, hatalmas nagy fákkal, az látszik, hogy gondozott parkok vannak, vagy park részletek, tehát lehet itt pihenni. Jól érzi az ember magát.
Igen, nagyon nagy zöld felületen terül el a strand és a kemping. Közvetlen átjárás van a kempingből a strandfürdőre. A strandfürdőn 4 darab medencénk található, egy 10x30 méteres úszómedence, egy gyermekpancsoló medence és 2 melegvizes beülő medence.
Gondolom, hogy a szomszéd települések kirigyek önökre, hogy van egy strandjuk.
Igen, természetesen irigyek, hiszen sok környező településről járnak ide fürdeni. Viszont Tápió Györgyén is van, csak ott hidegvizes, így a mi melegvizes strandunkat jobban kedvelik, de Szolnokról, illetve Berényből, a környező városokból is szívesen érkeznek hozzánk, illetve Dunántúrról is szoktak jönni hozzánk, már egyre népszerűbbek vagyunk a lakóautós csapat irányába is, úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy megtalálják a mi kis strandunkat, mert szeretik ezt a nyugodt környezetet.
Nyugodt környezet, jó a víz, kellemes hőmérsékletű, de mondjuk, hogyha megmártóztunk, csobbantunk egyet, akkor merre lehet itt még kirándulni? Mi az, ami még látványosság lehet? Érdemes megnézni.
Jászboldogházán érdemes még megnézni a hétalmás mesekört, ez most egy újdonság nálunk. Viszont még nagy örvendesség az, hogy a játszóterünk is fel van újítva. Oda is nagyon szívesen kijárnak a gyermekek és családok.
És a nyitvatartás az egyébként hogyan működik? Mikor nyitnak? Milyen reggel vagy korán lehet ide érkezni? Főleg ebben a nagy melegben.
Mi egy picike strand vagyunk, és ez úgymond hátrány és előny is. A nyitvatartásunk az úgy alakul, hogy hétköznap 1 órától este 7-ig vagyunk nyitva, hétvégén pedig reggel 9-től este 7-ig.
Nagyon szépen köszönjük, csobbanunk egyet, minden jót, köszönjük szépen!
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az országjárom a Jász Boldogházáról jelentkezik, és itt a Jász Világtalálkozót felvezető menet élén jártak a mazsorett leányok. Molnár Nikor, most Laura érkezett vissza a lányok egy csapatjával, ő a Mátyás Király Általános Iskola mazsorett csoportjának vezetője, és hát itt állnak velünk a gyerkőcök, és mindjárt velük is beszélgetünk. De én Laurától azt kérdeztem, hogy vajon emlékszik-e arra, amikor azt hiszem 20 évvel ezelőtt azt mondták a Jász Boldogháziak, akkor volt itt utoljára világtalálkozó. Hát Laura nagyon fiatal, én azt gondoltam, hogy talán élt már, de nem hiszem, hogy emlékszik rá.
Üdvözöljük Önöket mi is, és a hallgatókat is. Igen, emlékszem. 20 évvel ezelőtt én húztam a menetet kisiskolásként. Most fordult a kocka, és én álltam edzőként a lányok mellett.
Hát emlékszik arra, amikor itt mazsorett leányzóként felvonult?
Igen, emlékszem, és nagyon nagy emlék maradt bennem, és úgy gondolom, hogy a mostani lányoknak is egy örök emlék lesz, és nagyon büszke vagyok rájuk, mert ez volt az első menettáncuk, és a meleg ellenére is kitartóak voltak.
És mióta van mazsorett csapat akkor itt Jászboldogházán? Akkor, ha már ön már volt mazsorett fellépő gyerekként, akkor már nem ma kezdték.
Így van, 20 éve is működött mazsorett csoport az iskolában, viszont velem a lányok 8 éve dolgoznak együtt, és 3 korosztályban táncolunk, egy mini kadett és egy junior korcsoportban, és különböző formációkban is megtalálhatóak vagyunk, duó, szóló és csapat szinten is táncolunk.
Akkor egy kicsit beszélgetek a lányokkal is, Olá Kamilla is itt van közöttünk. Talán itt a megérkező csapatból ön a, hát nem azt mondom, hogy idősebb, de az érettebb kategória. Hány éves ön, Kamilla?
15 éves vagyok.
És mióta, hát a magázódásból nekem mindig nehéz visszaváltani tegeződésbe, de akkor veled természetesen próbálok tegeződni. Szóval te mióta táncolsz?
Én 5 éve mazsorettezem itt a Boldogházán.
És néztem, nagyon határozottan, nagyon peckesen lépdeltetek, és hát az a fegyelem, az benne volt az egész csapatban. Erre készültetek előre, hogy nem zavarhat meg semmi, nem állhat meg a menet, vinni kell a mögöttünk lévő díszmenetet, mert mi adjuk úgymond a ritmust.
Igen, itt szerintem a lányoknak egy kicsit én vagyok így a példaképük, és akkor így diktálom úgymond a tempót, de voltak előtte próbák is nekünk.
És akkor különféle zene ritmusára gyakoroltok? Vagy hogy találjátok meg azt a jó ritmust, amit még a tömeg is tud követni? Mert nem mindegy, hogy egyedül gyakorolok, egyedül sétálok, vagy több száz ember jön majd velem.
Hát igazából vannak különféle zenék, és arra szoktunk így a ritmusra eltalálni.
Ahogy én nézegetlek benneteket, különböző korcsoportból vagytok, te vagy a legkisebb, téged is megkérdezlek, hogy hívnak téged?
Sárkány Panni.
Panni, és figyelj, a kezedben van egy pálca, vagy hogy kell ezt hívni?
Mazsorett bot,
és meg lehet emelni? Adod nekem egy picit?
Igen.
Köszönöm, ez nehéz, én azt hiszem. Neked nem nehéz?
Nem.
Figyelj, és hogyha esetleg nem kapod el, akkor a fejedre tud koppintani?
Igen.
És volt már olyan, az fájt?
Még nem volt.
Nem volt, mert te olyan ügyes vagy, Panni. Nagyon jó, és látom, hogy itt van a testvéred is, ugye? Mert Sárkány Liza, te vagy a testvére a Panninak. Te hoztad Pannit táncolni? Együtt jöttetek?
Igen.
Uh-huh. És te miért szeretsz itt lenni a csapatban, Liza?
Jó pörgős a tánc, nem lehet közben unatkozni.
Az biztos, és gondolom anyáik is örülnek, hogy nem otthon unatkoztok, meg nyafogtok, hanem van egy olyan feladat, egy táncos feladat, ahova eljártok edzésre, és akkor jól telik az idő.
Igen.
Biztos vagyok benne, hogy ez így van, visszalépek Laurához. Ugye a lányok különféle jelmezben, kosztümben, nem tudom, hogy kell szépen mondani, talán a kosztüm a megfelelő szó, vannak. Ez azt jelenti, hogy különféle formációkban lépnek önök fel?
Így van, különböző formációkban lépünk fel, és különböző koreográfiákat adnak elő a lányok. Holnap leszünk láthatóak a nagy színpadon, délután 4 órakor.
Aha, tehát aki hallotta, az most már jöhet és megnézheti a lányokat. Mi az, amire leginkább büszke? Nyilván pedagógusként, tánctanárként minden egyes fellépés ugyanolyan fontos, hogy oda tegyék magukat a lányokat. De hát biztos vannak olyan sikerek, amelyekre szívesen emlékeznek.
Összességében a kitartásukra vagyok a legbüszkébb, mert hogy úgy gondolom, hogy ők egymást motiválják és segítik, és ez a való életben is majd nagy segítségre lesz náluk, az együttműködés és a kommunikáció fejlődése, de a legbüszkébb arra vagyok, amikor 2 éve egy országos bajnokságon első helyezést értünk el velük.
És általában felmerül az ember fejébe, hogy persze nagyon szépek, csinosak együtt a mazsorettes lányok, és hát itt az a lényeg, hogy egy egységet alkosson akár több tucat versenyző, táncos. Soha senki nem akart kitűnni, soha nem tesz bele egyéni koreográfiát? Vagy azért tudja, hogy ez attól működik, hogy egyformák vagyunk?
Csapatformációban ez attól működik, hogy egyformák vagyunk. Szóló formációban viszont a lányok kapnak némi önállóságot, és van olyan része a koreográfiának, amit ők módosítanak az engedélyemmel, de közösen alkotjuk meg őket, hogy személyre szabottabbak legyenek.
Az milyen jó, hogy bevonja a fiatalokat, a lányokat a koreográfia megálmodásába, és akkor a koreográfia az hogy születik az ön fejében? Néz ilyen táncos videókat, vagy becsukja a szemét, hallgat egy zenét, és arra megálmodik valamit?
Igen, a második opció, hallgatom a zenét, és próbálom kitalálni a gondolataimban, hogy melyik mozdulat hova illene a leginkább.
És izgultok a holnapi fellépés miatt?
Nem.
Hát ez egy profi csapat. Gratulálok, Laura. Molnárné Kormos Laura, a Mátyás Király Általános Iskola, a mazsorett csoportjának vezetője, és a táncos lábú leányok voltak az országjáró vendégei. Ők vezették a JASZ világtalálkozó menetét, és holnap délután a színpadon is láthatják majd őket. Köszönjük, hogy itt jártak.
Köszönjük szépen.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Az előzőekben akkor arról már volt szó, hogy itt vagyunk Jászboldog házán a strand területén, de hát itt nem csak a hűs hullámok, amik élményt nyújthatnak. Domokos Istváné a szó.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Jászboldog háza és környéke látnivalóban bővelkedik. Itt van mellettem Szendrei Péter, aki biológia szakos tanár, és diákjainak számos versenyen ugye ott megmutatta, hogy mi mindent érdemes tudni ahhoz, hogy sikereket érjenek. Sőt, van itt egy JASZ látogató központ, amiben ugye Péter egyik aktivista volt, hogy ez meg létrejöjjön, megvalósulhasson, mert hogy ez egy olyan tér, ahol interaktív formában meg lehet ismerni az itteni növényeket, állatvilágot. Mi mindent mutatnak meg?
Szép napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit. Hát nagyon fontos volt az, hogy itt a környéken a JASZ-ság élővilágát nem nagyon mutatta be semmi. Maga a településünk egy családbarát, gyerekbarát település, és ugye nagyon fontos volt az, nekem, mint pedagógusnak is, hogy megszólítsuk a kisebb, fiatalabb korosztályt, ráadásul elsősorban az óvodás és az alsó tagozatos diákokat, meg gyerkőcöket, és nekik be tudjuk mutatni azt, hogy attól, hogyha kimegyünk a falu szélére, hogy ott mennyi minden van. Tehát az, hogy amikor nem ismeri az ember az alföldi környezetet, nem ismeri a JASZ-ságot, csak azt látja, hogy átmegy az úton, hogy csak itt puszta, nincs itt semmi, az egy téves állítás.
Van gyorsan. Itt sok tücsök, meg bogár.
Ja, az is van, tücsök és bogár, és így van meg az őket megevőek, szóval igazából a táplálkozás az eléggé gazdag. Azzal ellentétben egy picit, hogy ugye rengeteg mezőgazdasági föld van, nagyon sokan gazdálkodnak még, illetve próbálnak ebben az asszályos időben is még túlélni. Nagyon sok az élővilág, nagyon sok az élőlény egymásra épülve, és a fő cél igazából az volt, hogy a látogató központnak a létrehozásával, hogy az kisebb korosztályt fogjuk meg egy interaktív, játékos formában történő bemutató központtal, ami mobilizálható, lehessen átalakítani egy picit úgy, ahogy a pedagógus szeretné, tehát mivel ugye az alsó óvodás, esetleg már a bölcsödéseink is szoktak ide kijönni, de voltak már középiskolás vendégeink is, és nekik egy picit így interaktívan, játékos formában be lehessen mutatni ezeket.
De Péter, ebből egy-két dolgot ragadjunk ki, mondjuk el például, hogy mi az, amit itt lehet látni, érdekesség, és a gyerekek mondjuk nagy szeretettel, meg kíváncsisággal veszik körül.
Hát például a vércsék. A vércsék borzasztóan fontosak itt, a kék és a vörös vércsék itt a környéken, és az ürgék, a különböző réti, mezei élőlények, növények, rovarok, esetleg az agyvában, ami kicsit messzebb, mondja, a tápióban lévő gyakoribb, vagy ritkább élőlények vagy halak. Sajnos nagyon kiszáradt már a tápiónk is, tehát erre is oda kell figyelnünk, de a fő profil az, én azt mondom, a vércsék. A vércsék egy borzasztó fontos szerepet töltenek be a településen, és az előbb is említetted itt a versenyeket, és például a vércsékből is csináltuk már többször országos szinten, méghozzá második helyezéssel, például Herman Otto versennyel, Gajdos Márti tanulómmal, nagyon szép eredményt, tehát próbáljuk az embereket is bevonzani valami élőlény által, és ilyen szempontból a vércse az egy központi szerepet tölt be a településen. Szeretném, hogy vércsés település legyünk, és úgy emlékezzenek ránk, és úgy is fent tegyünk, mint élő világ, hogy a vércse élő helyet tudunk itt.
Hát ez egy olyan látogató központ, interaktív, ugye a tájat, a környezetet mutatja be, ami ilyen kis településre nem jellemző.
Nem jellemző, általában legalábbis nem tudunk róla, és pont ezért kaptunk az alkalmon és lehetőségen, és jött az ötlet is, akár irányomból is, hogy csináljunk egy ilyet, legyen. Volt érdeklődés, mert az óvodásaink rendszeresen erre jóvodáznak. Általános iskola alsó tagozatosainknak is egy ilyen hiány volt itt a környéken. Hogy akkor mutassuk már be, legalább a saját...
Ne csak beszélünk róla, meg láthatni tudjuk.
Ne csak képen nézegessük, így van, hanem legyen egy ilyen interaktív játékos. Tehát nagyon fontos az, hogy interaktív játékos, ez olyasmiben merül ki, hogy tudja lapozgatni, megsimogatni, megfogni, megtapogatni.
Élményszerűen
oktatunk, így van egy picit. És a pedagógus a saját szájzének, a saját korcsoportjának megfelelően tudja ezt magáévá úgymond tenni, és megpróbálunk ehhez folyamatosan újdonságokat beszerezni, például 3D nyomtatott rovarok, élőlényeket szereztünk be, akkor különböző határozókönyveket veszünk, hogy azokat használják a gyerekek, és közben rajzolnak, színeznek, és...
És tanár úr, az ön életében honnan ez a féle megszállottság mindenhez? Mert ugye egy tanárember megtartja az órát, az, amely kijavítja a dolgozatot, persze él azért a tárgyért, de ez több annál?
Hát ez több annál, hát ez gyerekkoromból ered. Igazából, hát kisgyerekkorban én kisúszáson nőttem fel, tehát én itt Boldogházba szokták mondani, hogy gyütment vagyok, már 16 éve itt élek.
És gondolom azóta, hogy örülnek annak, hogy van egy ilyen gyütmentjük?
Hát azt mondják, hogy igen, de ez másoktól kell megkérdezni. Így van, én gyerekként kisúszáson a város szélén éltem, és rengeteget gyerekeskedtem a határba. De rengeteget voltam ott, egy öreg erdőnek hívták terület részen, és onnan jött a természet szeretete, és igazából ezt így gördítettem magam előtt, és azt mondtam, én azzal szeretnék foglalkozni, amit szeretek csinálni, és elérkeztem, én azt szeretem csinálni, amit csinálok.
De mi az, ami itt tartotta? Mert ezzel a tudással, lelkesedéssel egy nagyvárosban lehet, hogy még nagyobbat tudott volna elérni.
Ez biztos is, mert ott erdőiskolát csináltam, indítottam, de... Van az a szeretet, vannak azok az emberek, akik értékelik azt, hogyha valaki időt, energiát fektet, mondjuk egy ilyen szerelembe. És itt Boldogházán megtaláltam. Nagyon-nagyon sok rendes, kedves, segítőkész ember van. Nekem legelőször, amikor ide kerültem, azt mondta az igazgatónő, aki felvett, hogy Peti, te itt nem ismersz senkit, de mindenki tudja, hogy te ki vagy.
És honnan jött? Mondta, hogy erdei iskolát is csinált már.
Kisújszálláson volt. Kisújszállásról érkeztem. Ott szerettem volna egy álmomat megvalósítani, mint erdei iskolát. Az nem jött össze. Itt kaptam egy állás lehetőséget. Ott nem akartak annyira marasztalni, mint amennyire kellett volna, és így itt viszont nagyon-nagyon.
Az élet nagy rendező. Hát
igen. Házasodtam, két gyerkőc, tehát letelepettem is.
Még lehet, hogy lesz egy ilyen erdei iskola is előbb-utóbb.
Hát még ki tudja, lehet, hogyha most már sok dolgunk lesz, akkor lehet aktivizálunk egy ilyesmit is.
Nagyon szépen köszönjük, vendégünk volt itt az Országjáróban, Jászboldogházán, Szendrei Péter, biológia szakos tanár.
Nagyon szépen köszönöm.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Itt a strand területén az árnyas fák alatt különféle csapatok mutatják meg, hogy miért is dolgoznak a hétköznapokban. Itt tesz a Magyar Madártani Egyesület is. Dr. Palatic Péterhez léptem, aki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programvezetője. És hát itt az árnyas fák alatt egy komoly természetismereti játszóházat, egy mobil játszóházat rendeztek be. Különféle madártollakat, madárlábakat, illetve hát gondolom ezek ilyen másolatok, vagy imitált eszközök, illetve tojásokat, madártojásokat is látok. Mi mindenről mesélnek itt a gyerekeknek, Péter?
Hát igyekszünk őket bevezetni azokba a természeti rejtelmekbe, amiket mi annyira imádunk, hogy ezért dolgozunk 7/24 a héten. Tényleg itt a kolléganők kitesznek nagyon magukért, minden van ebben a játszóházban szerintem. Itt, ha belép ide egy gyerek, akkor egy egész napot végig tudna itt játszani. Madár sziluettek, különböző bemutató eszközök, mikroszkóp, ami meg lehet tekinteni, hogy néz ki egy köpet, ki lehet belőle szedni preparált ilyen kis csontokat, ki lehet próbálni, hogy mit bír el egy madár, föl lehet akaszgatni például erre a kerecsen solyom sziluettre, különböző méretű prédaállatokat, elbírná-e még a kisnyulat, vagy akár az űrgét. Szóval próbáljuk kézzel foghatóvá tenni azt az élményt, amit a természet nyújt.
És hát nagyon fontos, lépjünk közelebb itt az egyik asztalhoz, itt látok mindenféle tollakat, meg ugye a tojásokat, amiről az előbb már így beszéltünk, egy fél mondatot, meg fészkeket, hogy itt a környékben van valami olyan madár, amely nagyon ritka, és hát bizony a jászsági vidéknek a büszkesége.
Igen, van egy csomó ragadozó madárfaj, amire ezt mondhatjuk, de hát hagy beszéljek annyira haza, hogy én a kékvércséről szeretnék elsősorban beszélni, mert én 20 éve vezetem a Madártan Egyesületnél a kékvércsővédelmi programon, és most jubiláltunk, 20 éve raktuk ki először azokat a költőládákat, amiben itt a környéken 50 pár kékvércse költ, és aminek az életét 20 éve tanulmányozzuk itt a régióban.
A kékvércséknél önök családtagok?
Hát nem tudom, ők is így gondolnak-e ránk, mert amikor belenézzünk egy-egy ilyen fészekbe, és a rettegő, gyűrűzés előtt álló rettegő fiókák néznek vissza, a szülők pedig egy méterre víjogva csapkodnak az ember fölött, akkor nem vagyok benne biztos, de biztos mindenkinek van olyan családtagja, akit nem szeret annyira. Lehet, hogy mi olyanok vagyunk.
Na jó, akkor ritkán érkeznek azért, gondolom, kellőképpen csak a meghatározott időpontban a költő fészkekhez, illetve a költő családokhoz. Miért fontos a kékvércse, vagy miért ennyire különleges, hogy még odukat is telepítettek ki, meg költőfészkeket, hogy minél többen legyenek.
Igen, az Európai Unióban ez egy nagyon ritka faj, és Magyarország egy kitüntetett helyzetben van. Hát ez a madárfaj, ez a pusztai életközösséghez tartozik, és ugye itt ér véget nagyjából az a puszta, ami kezdődik valahol Kazaksztánba, és ütközik bele a Gödöllői dombságba. Tehát itt van a legnyugatabb elterjedési állománya egy csomó pusztai fajnak, így a kékvércsének is. Ezért nekünk kiemelt szerepünk van, hogy az egyébként csökkenő állományú kékvércsét Magyarországon megtartsuk, és megmaradjon ez a jövő generációjának is.
Tehát tulajdonképpen ilyen utolsó utáni pillanatban próbálják megmenteni a kihalástól a fajt? Vagy azért az elmúlt évek több tíz éves munkájának köszönhetően egy erősödik az állomány, és egy kicsit biztatóbb a helyzet?
Örömhírekkel szolgáljak, mert egy 20 évvel ezelőtt volt a mélypontján a kékvércse állomány, de akkor nagyszabású programokat kezdtünk a nemzeti parkokkal köröltve, és az akkori 600 párból most már 1400 párra növekedett az állományuk.
Azt mondta, hogy a kékvércse itt a pusztában igazán jól érzi magát, de a ragadozó madarakat, hogyha itt a környéken járunk, kellünk, azért lehet látni. Egyet-kettőt még említsen.
Igen, a parlagisas egy ilyen ikonikus faja, és a kerecsen sólyom mindenképpen ennek a területnek, de tényleg elég jól áll a jászság belőle, mert még nagyon sok természetes élőhely folt maradt meg, ahol ezek a madarak hosszú távon fennmaradhatnak.
Akik szeretnének a kékvércséről vagy a madarakról még többet tudni, és itt vannak Jászboldogházán vagy a környéken, akkor jöjjenek itt a strand területére. A Magyar Madártani Egyesület mozgó Raptor mobiliában sokféle játék, interaktív eszköz segít megismerni a környezetünket. Dr. Palatic Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület programvezetője hívogatta önöket az országjáróban. Fél 12 van, az egykori jánsági lakodalmak, családi ünnepek elmaradhatatlan étele a birkapörkölt volt. Ma is több Ográcsban kora reggel óta fő a birkapörkölt itt a világ találkozó helyszínén. Már is kiderítjük, hogy hogyan készítik errefelé ezt a hagyományos ételt, majd mézes édességek egyenesen a jánsági mézlovagrend kínálásában. Tartsanak ma is az országjáróval, Jászboldogházára hívogatjuk Önöket. Már is folytatjuk, előbb azonban Krónika, Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Ukrán dróntámadás érte az oroszországi Leningrád megyét. Szentpétervár kormányzója megerősítette, hogy a pilóta nélküli eszközök a mintegy 6 milliós város ellen irányultak. Megsérült a környékbeli olajterminál, ahol tűz ütött ki. Megkezdődött Ali Hamenei ajatollah, Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjének gyászszertartása Teheránban. A csaknem egy héten át tartó megemlékezések első állomásán a fővárosban már kora reggel megnyitották az imatermet, ahol a február végén légitámadásban megölt vezető és családtagjai koporsója található. A szertartásokon várhatóan 15-20 millióan vesznek majd részt. Népszavazást tartanak ma Szlovákiában. Az ország történetének 10. referendumán két kérdésre lehet választ adni. A szavazók dönthetnek arról, hogy megszűnjön-e a korábbi kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatása, valamint hogy ismét létrehozzák-e a különleges ügyészség néhány éve megszüntetett hivatalát. Beszakadt egy elhagyott katonai bunker teteje 6 külföldi turista alatt a horvátországi Pulában. A fiatalok több métert zuhantak, a baleset után 4 embert vittek kórházba. Nagyszabású ünnepségekkel emlékeznek meg ma az Egyesült Államokban a függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójáról. A kiemelt washingtoni, philadelphiai és New Yorki rendezvények sorát légi bemutató és minden idők legnagyobb tűzijátéka színesíti. Itthon a legtöbb helyen süt a nap, a szél megélénkül, néhol megerősödik, délután 26-31, késő este 18-25 fok valószínű, holnap is hasonló idő lesz, de helyenként záporok előfordulhatnak. A híradást Bánáti Bence készítette.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
Az országjáró kincses láda, mi igazi utitársunk, immár 8. éve járja velünk az országot, és persze, hogyha külhomba érkezik a műsorunk, akkor oda is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat az értékeket, amelyre az adott település, ahol az országjáró műsora megfordul, büszke, és szeretné, hogy a következő héten, ahová érkezünk, egy kicsit meséljen róla. Múlt szombaton a szőregi rózsaünnepről jelentkeztünk, ahol minden a rózsákról, a rózsatermesztésről szólt, ezt szimbolizáló rózsával díszített emléktányér került az országjáró kincses ládába. Erre a kincsre vigyáztunk az elmúlt héten, és ezt hoztuk most el ide, Jászboldogházára, a 30. Jászvilág találkozóra, amit kollégám Domokos István már is átad.
És itt áll mellettem Szűcs Gergely, Jászboldogház alpolgármestere, a település értéktár bizottság elnöke, és a Szent Vendel társulat elnöke is. Kezében két dolog, egy kürt, ami nagyon fontos, Lehel kürtje, meg egy kiadvány, egy nagyon szép képes könyv, múlt és jelen, még nagyon friss az illata.
Így van, ez a könyv tegnap jelent meg. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit egyébként. Erről a könyvről annyit szeretnék elmondani, hogy a Jászboldogházáról elszármazottak társasága az elmúlt 20 évben sok könyvet kiadott, és ezek a könyvek kiadásuk kapcsán összegyűlt rengeteg fotó, és ezeket a régi fotókat kiegészítettük a mai Jászboldogházi fotókkal, és ebből összeállítottunk egy könyvet. Ezzel köszöntöttük Jászboldogházát a 80 éve születésnapján.
Ezt a könyvet, ezt a könyvet, képes könyvet elhelyezzük az országjáró kincses ládába, és még mellé teszünk egy másik fontos ajándékot, amit tovább viszünk a műsor következő helyszínére, Bajára. No de mi az?
A másik ajándék az egy lehelkürt, ugyanis a jászságnak az egyik szimbóluma a lehelkürt, amit az eredetit a Jászberényi Jászmúzeumban őriznek. Ez annak a másolata.
És mi ennek a története, a legendája?
Hú, hát ez egy hosszú történet, ezt most nem fogom tudni elmondani, de ez egy legfőbb szimbóluma a jászoknak, ugyanis ugye mi, nekünk Jászberény a fővárosunk, 1000 szállal és egy rossz minőségű bekötőúttal kötődünk Jászberényhez, amit 20 éve várjuk, hogy felújítsanak, de még nem sikerült.
De azért a településen van bőségesen érték, mert hogy van ugye értéktáruk, és ebben az értéktárban mi az, amit legfőképpen büszkeségként említenek?
A Jászboldogháza értéktárában összesen 38 érték van nyilvántartva. Hát a legértékesebb? Hát ezt nem tudom így megfogalmazni, hogy mi a legértékesebb számomra, mint az értéktárbizottság elnöke számára. Mindegyik fontos, sőt nem is akarok senkit megsérteni azzal, hogy kiemeljek valakit. Van egy nagyon szép emlékhelyünk az 1963-as árvíz kapcsán, ugyanis 1963-ban a települést egy nagyon komoly árvíz sújtotta, az megállt az agyvának, elrobbantották a gátját, és a vizet ráengedték 300 tanyára. A csíkosi határrészen körülbelül 200 tanyát öntött el a víz, ebből 100 azonnal összedőlt, és ugye akkor ez Jászboldogháza fejlődésének egy akkora lökést adott, hogy akkor alakult ki Jászboldogháza mai arculata.
Hát akkor Jászboldogházát nézve ez egy mérföldkő, ez egy újabb időszámítás kezdete.
Így van, pontosan. És még annyit akartam elmondani a értéktárhoz kapcsolódóan, hogy az akkor a mentésben résztvevő magyar és szovjet katonák itt hagytak egy csónakot, és az a csónak több évtizedig hányódott itt a falu határában, majd a faluszépítő egyesület úgy döntött, hogy ezzel valamit kezdeni kellene, és felújítottuk ezt a csónakot, gyönyörűen lefestettük, egy nagyon szép helyet alakítottunk ki számára egy emelvényen, és ez azóta ott díszeleg ez a csónak.
És ugye a település Jászboldogháza arra is büszke, hogy van három szobra a Szent Venderről, ilyen település talán nincs is a világon másod.
Ez így van. Jászboldogházán három Szent Vendel szobor van.
De miért?
Azért, mert a boldogházi emberek, ezek állattartó emberek, pásztor emberek voltak, és ugye, mint köztudott, a Szent Vendel az a pásztorok védőszentje, és vallásosak is a jászboldogháziak, és Szent Vendel szobrokat állítottak, az elsőt 1905-ben, a másik kettőt pedig 1935-ben állították, és ennek ma is van kultusza ennek a Szent Vendelnek, működik egy Szent Vendel társulat, és minden évben zarándokutakat szervezünk. A legutóbbi zarándokúton felkerestük a jászság mind a 11 Szent Vendel szobrát.
És egyébként, hogyha vesszük Jászboldogházát, nézzük itt ezt a kis falut, szép falu, meg látszik az, hogy gondozott falu, de milyen itt a hétköznapi élet? Hogyan élik meg itt a hétköznapokat?
A hétköznapi élet az most egyre szebb, úgymond. Rengeteg fiatal beköltözött az utóbbi években a faluban. Ennek egyik legjobban látható jele az, hogy az általános iskolánkban szeptembertől 2 első osztály indul. A sok fiatal, hogy beköltözött, emelkedett a gyereklétszám, az óvodánk, a bölcsödénk és az iskolánk is teltházzal működik.
És mondjuk, hogyha hosszú távon gondolkodunk, 10-15-20 évre előre megyünk az időben, akkor mit kellene itt még tenni, hogy még inkább élhető legyen, még inkább szerethető legyen ez a kis falu, ez a kis település Jászboldogháza?
Fejleszteni kellene a községet átszelő vasutat, mert nagyon rossz állapotban van. A vonat Boldogháza és Újszáz között 20-30 kilométeres sebességgel megy, és rengetegen eljárnak dolgozni, mert munkahely alig van a faluban. Jászberénybe és Szolnokra járnak az emberek. Akik Jászberénybe járnak, azok autóval járnak zömében, és a Jászberénnyel összekötő út, az az úgynevezett Imrédi út is olyan állapotban van, hogy nagyon kellene felújítani.
Hát az nagyon kellene felújítani, az azt jelenti, hogy lehet menni ilyen 20-szal, ugye? Körülbelül 60-70-nel meg se próbálja az ember.
Így van pontosan, és tönkreteszi az autókat sajnos ez az út. Ígéret van rá, most úgy tudjuk, hogy tervezés alatt van a felújítás, de ugye most ez a kormányváltás által nem tudjuk, hogy hogyan, mi a jövő, mi a folytatás.
Hát bízunk benne, hogy meggyorsul, és akkor ismét jó út lesz, mert azért ugye ez a kis település életre van ítélve, ahogy nézem.
Természetesen, nem adjuk fel a végsőkig.
És akkor mi lesz itt a folytatásban még? Szóval megy a világtalálkozó, most a színpadon valami komoly dolog történik, hallom itt háttérből.
Igen, most zajlik a díszünnepség, ami a háromnapos jászvilágtalálkozónak a fő attrakciója.
Nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen, engedem, mert önnek is van kötelezettsége. Vendégünk volt itt az Országjáróban, Szűcs Gergely, Jászboldogháza alpolgármestere, a helyi értéktárbizottság elnöke, és hallhatták, a Szent Vendel társulat pedig szíve ügye önnek és meg az ittenieknek, sőt az egész jászságnak.
Így van.
Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
És a folytatásban egy kicsit úgymond belekóstolunk a táj ízeibe. Tóth László érkezett meg hozzánk, és hát ő már nagy erőkkel gondol a holnapi napra, mert hogy holnap gulyásfőző, illetve birkafőző pörkölt, birkapörkölt, na a meleg már kezden állam is hatni, szóval birkapörkölt főző verseny lesz itt a Jász világtalálkozó apropóján. De László nem most először készül majd főzni pörköltet. Mióta főz?
Hát üdvözlöm a hallgatókat. Körülbelül 40 éve vagyok ebbe a nem szakmába, ebbe a megszállottságba, hogy pörköltet főzünk és próbáljuk a vendégeket jó ízekkel kiszolgálni.
És ő már gyerekkorában is szerette a birkapörköltet? Mert azért ez egy elég megosztó étel, valljuk be őszintén.
Igen. Hát itt a környékben sem minden faluban szeretik, van ahol akár családi ünnepségeken, valahol kifejezetten nem birkáznak, de azért egy Jászboldog, ezen nagy hagyománya van a birkafőzésnek és a birkafogyasztásának.
Én azt hallottam, hogy tényleg akár a mindennapokban is előkerül, hogyha egy családi összejövetel van, akkor ezt egyszerű, idézőben egyszerű megfőzni, szépen jól összehozza a társaságot, ott a bogrács körül lehet beszélgetni, várni, hogy elkészüljön az étel, ami közben pedig fő szinte önmagában, és a család meg jól érzi magát.
Igen. Mint ahogy mondtam, hogy nagy hagyománya van a birkának, sokan szeretik, és valóban úgy van, hogy az idősebbek is akár egy hétvégén, vagy egy kis születésnapi bulikor azt mondják, hogy akkor főzzünk egy birkapörköltet, és akkor ott a család elbeszélget, jól érzi magát, és akkor így telik az idő.
Azt mondják, hogy ahány ház annyiféle birkapörkölt, ez egy kicsit túlzás, de azért önök hogyan készítik? Mert a birkapörköltek között is van különbség.
Igen, itt egyik kollégámmal már szlogenné vált, hogy csak hagyományosan só, bors, paprika, és persze egy kis vöröshagyma. Mi biztosan a kedves hallgatók jobban ismerik a karcagi pörköltet. A miénk finomabb, az biztos.
Mindenki ezt mondja, ez teljesen természetes, igen?
Igen, és annyi a különbség, hogy tehát mi nem tesszük, vagy nem szoktuk belerakni a fejét, lábát, mint ahogy a karcagiak. Meg szerintem mi jobban ilyen vendéglőse, tehát kisebb darabokra vágjuk, ami szerintem akár még a szemnek is tetszetősebb.
Ha már a szemet említette, akkor a feje, lába itt nincs benne, akkor egyéb alkatrészek sincsenek nagyon benne, csak a teste?
A belső rész benne van, tehát a fején, lábán kívül minden alkatrész összeföl.
Mert ugye van, ahol még a szem is belekerül állítólag.
Hát ugye az a fejhez tartozik, de az nincs benne a miénkben.
Jól van, ez egy kicsit tetszetősebb számomra. Na, de a másik nagyon fontos kérdés, hogy hogy fagyús íz. Sokan azért nem szeretik a birkapörköltet, mert hogyha kiérzik belőle a fagyúnak az ízét, akkor ugye annyira nem kedves. Ezt hogyan tudják önök elkerülni?
Hát ezt még úgy tudjuk elkerülni, hogy tehát mi sem szeretjük ezt a régebben kedvelt fagyút. Az idősebbek azt mondták, hogy fagyún pirították a hagymát, meg ilyenek. A húsdarabolásakor szinte, amit csak tudunk, a fagyút mind leszedjük, és ez nem kerül bele a bográcsba.
Említette, hogy már jó 40 éve készíti a birkapörköltet, sőt, gyerekkorában is kedvelte ezt a fajta ételt. Most ugye itt a Jász világtalálkozón holnap lesz egy nagy birkapörkölt főző verseny. Ilyenkor azért hány család, hány baráti társaság jön össze? Mekkora lesz itt a főzicskézés?
15-20 csapat szokott összejönni. Ugye minden évben van ilyen falunap alkalmában megtartva főzőverseny. Most én úgy gondolom, hogy többen lesznek, és talán változatosabb is lesz a főzésben, nem csak birka pörköltet főznek, hanem palóc, gulyást, meg stb. Attól függ, hogy mivel jönnek a családok, mivel szeretnének benevezni a versenyre.
20 évvel ezelőtt volt itt Jászboldogházán Jász világtalálkozó. Önre nézek, már akár itt is lehetett. Emlékszik rá?
Persze, természetesen. 20 éve is mi főztünk birkapörköltet.
Megvan a recept a fejben, nem kopott el a 20 év alatt?
Nem. Ez egyébként is gyakoroljuk, tehát sokszor, akár lakodalmakban, akár ilyen nagyobb rendezvényeket, úgyhogy ez nem, Már vérünkben van.
És holnap pedig sokan meg is kóstolják, és vérükké válik, úgyhogy kívánom, hogy jól sikerüljenek. Holnap a birka pörköltek. Tóth László mesélt arról, hogy itt Jászboldogházán hogyan is készül a hagyományos birka pörkölt, és hát van még kóstoló, most egy kicsit édesebb ízekre váltunk. Domokos Istváné a szó.
Mézzel fogunk foglalkozni itt az országjáróban, mégpedig Takács László családi méhészetet vezet kedves feleségével, és ugye László két üveg mézzel érkezett, én itt elkezdtem fölfordítani, és akkor egy szép gömb alakult ki, ami lassan, de lassan ment fölfele. Az a jó méz? Ez egy próbatétel?
Hát a sűrűségét tekintve igen.
Hát hogyha hígabb, akkor ez a buborék, ez gyorsabban fölmen?
Gyorsabban közlekedik, igen, a mézbe.
De erre lehet adni, vagy csak egy ilyen népi hiedelem ez?
Nem, erre lehet adni, igen. Egy vásárlás folyamán erre lehet adni a méznek a sűrűségére tekintettel, hogy ha lassan közlekedik benne a buborék, akkor az a sűrűsége megfelelő lehet. Megfelelőbb, mint amiben gyorsabban közlekedik.
És nézem, ugye itt ugye Takács László, meg a nyakában egy jársági méz lovagrend 2017, egy ilyen, hát jelvény.
Hát egy tallárnak, vagy tallárnak hívják, nem is tudom.
Talán, igen, tallárnak, és akkor...
Tallárnak hívják, így van. Hát a jársági méz lovagrendet 2017-ben alapítottuk, és annak vagyok a nagymestere.
És mióta méhészkednek, vagy méhészkedik ön?
Én nagyapámtól örököltem a méhészetet. Ő 2004-ben elhunyt, azóta méhészkerek önállóan. Addig nagyapám szárny alatt méhészkedtem még.
És mézből milyen mézlegelők vannak? Itt látok nagyon sok akácost, az biztos, hogy van. De mi az, ami még előfordul?
Hát itt a jászságban akác van főleg, meg egy napraforgó.
És most éppen a munkának melyik részénél tartanak? Milyen mézet gyűjtenek?
Napraforgó virágzásnál tartom most jelen pillanatban.
És hogy látják, minőség, hogy alakul mézből, napraforgó mézből?
Hát sajnos az idejében ez a szárazság nagyon rányolja a bélyegét az idei termésre, főleg az átlagra. Úgyhogy hát szerintem az egyharmada méz lesz, mint szokott lenni.
És az akác az minek ígérkezik?
Hát az akác az itt a jászságban egész jól sikerült idén. Bár el volt fagyva nagyon nagy százalékban, de az időjárás olyanra fordult, hogy furcsa mód egész jól adta a maradék virág a mézet.
És ebből a jófajta mézből kóstolókat is szoktak ugye szervezni, rendezni gyerekeknek, óvodásoknak mondjuk mézreggeliket is. Gondolom ezek nagy sikerűek.
Persze. Kettő településen tartunk mi a feleségemmel és a többi lovagtársa itt a környékben, mert a jászsági méz lovagrend tagjai az egész jászság területén tartunk. Van egy ilyen országos program november elején, ahol mézes reggeli programnak hívják, és ott minden gyerkőccel méz van kóstoltatva, hogy hát megismerjék a mézet, mert sajnos nagyon sok gyerkőc nem kap mézet, nem fogyaszt mézet, vagy nem is kóstoltatja meg vele a szülő, és mi ebbe próbálunk ilyen hasznos tevékenységet folytatni.
Akkor mondhatnám, hogy Lászlónak is, meg a méhésztársainak mindez egyfajta küldetés.
Igen, igen, igen.
Ez szép küldetés.
Ezért vállaltuk ezt a lovagrendtársakkal együtt, és a lovagrend is, hogy minél több gyerkőccel, emberrel megismertessük a hazai mézek ízvilágát, ízét, és a termelői mézeket főként, hogy mondjam, nem híresíteni, hanem
hát népszerűsíteni. És mindez egyébként, hogy látja, hogy ebből élnek családi vállalkozás, hogy ők megtalálják a számításukat, önök például?
Hát jelen pillanatban most eléggé...
Ilyen határeset?
Eléggé határeset a dolog, igen, mert az elmúlt évek nem arra hajaznak, hogy itt pozitív a dolog.
De mit lehetne csinálni? Jó, hát az időjárás az olyan az, amilyen, annak ki vannak szolgáltatva, ugye a méhek, a méhészek, meg mindenki, az egész gazdaság, mezőgazdaság, kertészet, és hagyd ne soroljam. De mit lát, hogy hogyan lehetne ezt egy picit is biztonságosabbá tenni, úgyhogy egy ilyen családi gazdaság meghozza azt a fajta hasznot, jövedelmet, amire már mondjuk lehet alapozni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés jelen pillanatban. A több lábon állás. Több lábon állás. Meg kell próbálni egyéb más dolgokkal is úgy foglalkozni, ami rátesz még a dolgokra. Tehát nagyon sokan ezzel a méz piacon való értékesítésére, mert termelői piacokon való értékesítésére állt rá, csak hát ugye van 10 000 méhész Magyarországon, ha mindenki kiül a termelő piacra, akkor egymást tapossuk, szóval elég nehéz most.
És akkor önök is, László családja több lábon próbálnak állni?
Hát próbálunk igen több lábon állni. Több kisebb nagyobb sikerrel.
De például mézből hogyan lehet a több lábon állást megteremteni? Azt el tudom képzelni, hogy mézes kalácsot készítenének például, de vagy mi lehet itt még valami más ebben?
Hát a méhészet mellett elmegy az ember dolgozni.
Hát elég komoly munka ez, nem úgyis a méhészet.
Elég komoly munka, így van.
Sőt, ha szezon van, akkor nincs megállás.
Hát akkor nincs megállás. Ugye, hát sajnos az a több lábon állás abból van, hogy tudom én, most viaszgyertyákat gyártunk, akkor populiszt tinktúrát, tehát egyéb más olyan termékeket is készítünk, gyártunk a mézből, ami esetleg többlet bevételhez juttatja a családot.
Tehát, hogy próbálkozni kell, gondolkodnak hosszú távon, és tehát olyan igazi gazda szemlélettel próbálják építeni a saját gazdaságukat.
Igen, hát most már ugye ott tartunk, hogy a méztanyánkat most már nem kaszáljuk, hanem birkát tartunk, úgyhogy egy kicsit az fel is el kellett fordítani. Idáig kaszáltuk a méztanyát, most birkák vannak rajta.
És az nem biztos, hogy rossz?
Nem, egyáltalán nem.
Hát köszönjük szépen, hogy itt volt Takács László. Méhész hallhatták, sok-sok érdekesség, tudomány a méhészetben, és hát karitatív tevékenységet is folytatnak, mézreggeli például az óvodásoknak.
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzott: a jászok és a kunok történetének kiemelkedő eseménye 1745-ben, ugye a redemció, amikor megváltották az előzőekben elveszített jogaikat, ezt vajon melyik uralkodó engedélyezte nekik, ezt kérdeztük. Sokan tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtést küldő itt van most velünk telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, a nevét árulja el nekünk, legyen kedves!
Kedét sokkolom, maga ismer engem. A térkét meg a sok gombostű.
Hát akkor János, Kós János. Hát állandó játékosunk, aki egyszer még a műsorba is megkeresett minket, és elhozta azt a legendás térképet, amelyre gombostükkel van bejelölve, vagy mely települések játékait nyerte meg. Hát akkor azt hiszem, hogy Jászboldogházát már akár föl is tűzheti, vagy meg is gombostűzheti.
Már rajta van.
Na jó, de azért a rendkedvér árulja el nekünk a helyes megfejtést, János.
Mert ő Mária Terézia.
Mária Terézia, így van, ő engedélyezte a megváltást, a redemciót, ő engedélyezte, úgyhogy nagyon helyes a válasz. Hát nagyon szépen köszönöm, János, hogy ma is játszott velünk, meg hogy hallgat minket. Gratulálunk, vendéglátóink ajándékát nyert, és egyszer lehet, hogy még egy doboz gombostűt is fogunk küldeni önnek.
Még azt szeretném mondani, én nagyon sokat tanulok ebből a műsorból, és nagyon örülök neki, hogy van egyáltalán egy ilyen.
Nagyon szépen köszönjük, mi örülünk, hogyha ezt is mi nevünk mellé gombos tűzheti, hogy sok-sok információhoz jutott. Köszönöm szépen, gratulálok, János.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Jászboldogházáról a Jász világtalálkozó, a jubileumi 30. Jász világtalálkozó helyszínéről jelentkezik ma az Országjáró magazin, és hát volt már itt fúvószene, volt már népdal, és hamarosan muzsika lesz ismét. Fehér Endre jászsági cigányzenekara sorakozott itt fel a kis sátrunk alatt. Endre, sokat játszanak itt a jászságban, jól ismerik önöket, Jász világtalálkozón is muzsikáltak már?
Igen, köszöntöm a kedves hallgatókat. Ahova hívnak, oda mindenhol megyünk, de ez fontos dátum mindig az életünkben, hogyha a Jász világtalálkozó kerül sor megrendezésre. Mindig itt vagyunk, ha hívnak, akkor természetesen itt vagyunk, nagy örömmel és boldogsággal jövünk az ilyen helyekre.
És hát itt áll ön mellett Zsiga István prímás úr is, és azt mondta, hogy hát a mentora itt van önnel. István, akkor hát én azt kérdeztem, hogy mióta muzsikál? Én azt gondolom, hogy a cigányzenészek életében a muzsika az élettel, a születéssel együtt megérkezik. Na de mégis, mikor fogott először hegedűt a kezébe?
Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, nagyon régen, körülbelül 65 évvel ezelőtt fogtam legelőször a hegedűt a kezemben, amikor már kisgyerekkoromban kezdtem muzsikálni, mivel zenész muzsikus dinasztia családból származunk, így folytattuk tovább a hangszeres tanulmányokat és a muzsikálásokat. Itt a jászságban is rengeteg sok fellépésünk van, mivel megalapítottuk a jászsági cigányzenekart. Itt a világtalálkozón, a jászvilágtalálkozón azt hiszem már egy-kettő kivételével mindig muzsikál itt közösen a zenekar. A kedves tanítványom Fehér Endre prímás úr, aki itt áll mellettem, és az egész zenekarral.
Hogyha már a gyerekkorról beszéltünk, akkor van egy ifjú legény itt az önök csapatában, Kálai Tibor. Hány éves vagy, Tibi?
10.
10, és mióta csellózol?
2 éve.
2 éve, és ki volt, aki ebbe a csellózásba belevitt? A nagypapa, mert itt áll a hátad mögött, büszkén néz rád.
Tata.
A Tata. Hát gratulálok a Tatának is, meg Tibornak is, és azért nem szövöm tovább a szót, hogy még a muzsika is felcsendüljön. Endre, mit fogunk önöktől hallani?
Jársági csárdásokat fogunk muzsikálni.
Hát akkor szóljon a muzsika itt az Országjáró műsorában. Fehér Endre, Jársági cigányzenekara muzsikál nekünk még az utolsó pillanatokban. Én pedig, kedves hallgatók, a délutáni műsor részig 14:30-ig elköszönök. Jász Boldogházára hívjuk majd önöket vissza az Országjáró délutáni műsor részében is, hiszen a 30. Jász világtalálkozó még számtalan élményt és érdekes egyéniséget tartogat önöknek. És hát még szól a muzsika, addig elárul majd jövő héten is jó, izgalmas helyszínre érkezünk, majd Bajára érkezik az Országjáró műsora, ahol a Halé lesz a főszerep, tartsanak majd akkor is velünk, de most még Jász Boldogház és a 30. Jász világtalálkozó élményei 14:30-tól az Országjáróban. A felelős szerkesztő Domokos István nevében is most rövid időre elbúcsúzok, de hát szóljon a muzsika innen Jász Boldogházáról.
Elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk.